Hello, sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Rix Café Podcast 18. adásában. Én Balázs vagyok, és itt van mellettem Mik.
Csak én.
Igen, most ketten leszünk.
Hosszú idő után először is.
Nem is tudom, mikor volt utoljára ilyen adásunk.
Szerintem, amikor szülinapoztunk a kocsmában.
Az. Igen. Az lesz a John Wick. És ugye az is csak egy kis rövid, 40 perces igen, valami volt.
Volt egy jó hosszú hosszú.
Jó, igen. Aha, tehát a tavasszal, áprilisban volt. És akkor azóta volt nekünk Galaxis őrzői, Wes Anderson, Indiana Jones. Ez most egy kis reklám is, hogy aki még nem hallgatta ezeket, volt a izgalmas podcasting. Júliusban kettővel is jöttünk, mondjuk júniusban egy se, azt hiszem. Úgyhogy nagyjából, ha lehoztjuk, minden hónapra jutott. És ebben az adásban, hogyha már követtétek az Twitter, vagy X, és... Facebook oldalunkat.
A Pearl oldalunkat.
És a Meta oldalunkat, és az X oldalunkat. Ja. Ott láthattátok, hogy miről lesz szó. Hát a nagy, hatalmas érdeklődésnek hála. Ismét egy rendezés adással fogunk jönni, mert egyébként...
Tavaly erretek sok jó visszajelzést kaptunk.
És nem azt néztétek meg a legtöbben, de hogy úgy tényleg úgy viszont a visszajelzéseknél...
Igen, meg nekem így mondták is, így, meg írtak is, hogy ez tök jó volt. Azt, megnéztek filmeket emberek miatt, és milyen jó lenne, ha még így ajánlanánk. Hát tessék, a nagy siker, ugye, mint a stúdiók, az első rész nagy sikere.
Igen, igen.
Bejünk beszállt, és most megcsináljuk a második részt.
Kipróbáljuk a folytatás milyen lesz, hogy olyanok leszünk-e, mint mondjuk a visszajövőben, ahol a második rész még hozza, és a szintet, ha nem még jobb is.
Várhatjátok jövőre is, hogy olyan lesz, mint a visszajövőben.
Igen. Vagy hát...
Olyanok leszünk, mint a többség.
Igen.
Majd letagadjuk, hogy volt egy folytatás.
Ja, vagy úgy járunk, mint mondjuk a Top Gun, a kettő lehet, hogy mondjuk egyrészt jobb is, mint az első, de még kurva sok pénzt is az, úgyhogy hát, ha így járunk.
Nem vártunk vele 18 évet, de...
Nem. Hát egy körülbelül egy... Hát még egy évet sem, mert szerintem ősszel rögzítettük.
Igen, most ez ilyen...
Igen, de aki még mondjuk nem volt itt még ősszel, annak kicsit összefoglalom, hogy milyen is ez az adás. Tehát rendezőkről fogunk beszélgetni, mindketten hoztunk 5-5 rendezőt, akiknek azért már lehet, hogy van egy-egy nagyobb filmje, amivel már több embert is elér, de ez nem feltétlenül szabályszerű, de a nevük semmikét sem éget be még a köztudatba, tehát nem ilyen Nolan, meg Ridley Scott, meg Denis Villeneuve-öket fogtok hallani, hanem kevésbé nagy nevűeket, és akkor őket fogjuk kicsit beajánlani, mondani, beszélni pár szót a filmjeikről, nem mindről, de amit mondjuk mi szerettünk, vagy ajánlunk, illetve a későbbi projektjeikről, hogy mikkel érkeznek a közeljövőben, miért érdemes odafigyelni rájuk. Úgyhogy, ja, ez a fő koncepció, és akkor ha ezt az ötöt bemutattuk, tehát Mik is a saját öt rendezőt, meg én is az én öt rendezőmet, még akkor utána bedobunk pár nevet, akik szintén hasonló említésre méltóak, de azokról már tényleg csak rövidebben. Úgyhogy ez a fő koncepció, szerintem bele is vághatunk, mert miért ne? Iratkozzatok fel Spotify-on, YouTube-on, Facebook-on, X-en, Twitter-en, mindenhol, és kommenteljetek.
Írjátok meg, hogy ti még ezet utána, és hát hallgassátok vissza a tavalyit, és hogy még mindig kiket ajánlotok meg.
Szerettek,
és miért?
Pontosan.
Lehet, hogy lesz egy harmadik rész, és hát valonnan lopnunk kell az ötletet.
Igen. Ezeket még nem kommentekből szedtük ezeket a rendezőket.
Én, akit egyet hoztam, azt megemlítették tavaly kommentben, képzel el. De
majd mondd, hogy ki az,
hanem. A magyar.
Ja, a magyar, oké, mert itt lesz egy magyar rendező.
De...
Én most nem hoztam magyar rendezőt, én most ilyen sorosista ügynök vagyok, én most főleg a Hollywood égisze alól szereztem rendezőket, bár azért nem teljesen.
Nyugat ópiuma.
Nem teljesen, de tényleg, hogy inkább, hát, ja.
Én meg most inkább európai voltam, úgyhogy ki vagyunk egyenlítve.
Tök jó, jó lesz ez. Van itt is európai, de már olyan európai, aki Hollywoodban is dolgozott, úgyhogy na, olyan majd erről is beszélünk, úgyhogy ebbe belevágunk. Csak majd pofáztam, de ha szeretnéd, kezdek én.
Szívesen. Ugottan.
Jó.
Valójában mindegy.
Oké, akkor beszélek itt én az elején. Ez is olyan adás lesz, mint a... az Indiana Jones-os, hogy az első 10 percben még meg se szólal, mert még pofázunk.
Aztán végig pofázom.
Aztán átveszi a stafétát.
Gyűjtem az energiát.
Ja.
Nézgélődök, jó idő van.
Közben iszok egy kortyot a Pepsi mangómból.
Az nagyon finom.
Igen, nem reklám, de amúgy
de
finom
ezek
tényleg.
Után megkeresett minket a Pepsi, szeretjük a termékeit.
Igen, ti is
egészséges,
bontsatok.
Ti is igyatok Pepsi.
Pepsi mangót, ami lehet nyerni, és játsz és nyerj, úgyhogy nagyon jó. Nem tudom, mit lehet nyerni, nagyon egészséges, van benne mangó.
Fogszúvasodás. Itt basztam el a közreműködést a Pepsi.
Igen. De a podcast arra is, hogy közben lehet fogat mosni, úgyhogy ha megittátok, menjetek fogat mosni, és akkor nem lesz fogszúvasodás.
A másik támogatunk egy fogkrém.
Igen, igen, fogkrém márka. Ja, na jó, viccet félretéve, vágjunk bele akkor a fősodorba. Az én első rendezőm, tehát váltva fogjuk mondani, az én első rendezőm, hát szerintem a legismertebb az én listámból, az Ruben Östlund neve. Ruben Östlund neve egyébként már előkerült korábban is a podcastben, az Évösszegzőnél is, meg a Rajz filmes podcastnél, a Nikivel, ott kicsit, ott tényleg csak érintőlegesen, de Ruben Östlund ugye egy svéd rendező, akinek most a legutóbbi filmje a Szomorúság háromszöge volt, amivel talán a legtöbb emberhez elért, de már azért a Négyzettel is, ami az előtti filmje, de azért a Triangle of Sadness-t erre emelném ki, mert ott ugye megnyert az arra, hogy az Aranypálmát nyert, Oscaron is ott volt. És egyébként aztán most a legutóbbi Cannon ő volt a zsűri elnöke is, úgyhogy ő most egyre jobban kezd betörni a filmvilágba. De hát neki volt a korábban is filmje, és ezért is emelném őt ki, mert igen, most jó, a Szomorúság háromszögét ismerjük, már elég sokan.
Beszéltünk volna az Oscaros, vagy az év össze, mindkettő.
Említettem, azért mondom, hogy az Oscarosnál is.
Nézzétek meg, ez csak
igen.
Kis reklám.
Aha, igen, de én is említettem, hogy már előjött a podcastbe korábban az ő neve, meg a Triangle of Sadness is, de ami miatt őt megemlítettem, mert neki azért már vannak korábbi filmje is, amik legalább ilyen provokatívak, hanem jobban, sőt, inkább jobban. Tehát még megmerem kockáztatni, hogy a Szomorúság háromszöge a legközönségbarátabb filmje.
Ennek a rendezőnek. Lavina a kedvencem.
Igen? Egyébként én is.
A régen azt,
egyébként
most,
adom.
Na, ezt most tényleg nem fogom elszpoilerezni, hiába 9 éves film, de nézzétek meg, mert...
Majd én is mondok itt pár példát, hogy amit én kifejezetten ajánlok tőle.
Ez tényleg a véget, amiatt tök jó élmény, ugye? Van egy ilyen morális dilemma benne.
Az összes filmében van igazából.
Most nem akarom lelőni, hogy mi az ajánlás.
Majd mondok egy-két alapszitut, azért majd lehet felvázolok, hogy azért mégis tudjátok, hogy mibe vágtok bele, tehát spoilerezni nem fogok, de hát ugye ezek ilyen emberi drámák, tehát így spoilerezni, nem spoilerezni nálam, ez nagyon fura, tehát ezek a spoilerek inkább nálam akkor jön elő, mikor valami nagy giga blockbusterről beszélünk, ami mondjuk ja, egy, hát, ahol ugye ott nagyon sok ember tényleg, de értem, persze, tehát
látod,
nem fogunk.
Látod, tudod, hogy miről
igen,
beszélek.
Igen. Tehát ez a Ruben Östlund egy troll, tehát imádja provokálni a nézőit. Hogy mondjam, kicsit snob módon rá is mutat más, mint hogy ő ilyen kívülálló lenne, és ő mutat rá.
A olyanok, mint a Szomorúság háromszögének volt az első 5 perce az étteremben.
Igen, de pontosan. Én ezt mondtam is a Szomorúság háromszögén, és hogy az első két, tehát főleg az különösen az a randizós nagy jelenet, meg a párkapcsolati része, az egy az egyben a klasszik Ruben Östlund matéria, és ha más témákban is, de ez visszatér. Én amúgy tőle, ha már Lavinát említetted, akkor egy másikat is megemlítenék tőle, ez a Play gyerekjáték, ami talán, hát szerintem az a legprovokatívabb filmje, mert ott aztán nem kínál egyáltalán választ, nagyon magadra vagy hagyva, ugyanakkor olyan témákat feszeket, amik rendkívül aktuálisak, tehát ott a bevándorlás kérdése, a bullying, a rasszizmus kérdése is előjön, mert az alaptörténet egyébként az, hogy van egy svéd kisfiú, akit aztán, vagy svéd kisfiúk, akiket bevándorló fekete gyerekek elkezdenek bullyingolni. Tehát igazából ez a lényege, most nem akarok ennél jobban belemenni. Hát nem köntörfal az a rendező egyáltalán. Hogy mondjam, tehát azért a filmművészetben nem ilyen konnotációban szokták ezt a témát belengetni, mint ahogy Östlund csinálja ebben a filmben.
Nekem ezzel a filmmel kapcsolatban most olyan érzésem, én ezt tavaly vagy tavaly előtt néztem újra, mikor beszéltünk egyszer Östlundról, és akkor így te is újra nézted őket, és én is. Uh-huh. Azt nem tudom, tavaly
én tavaly tettem egy ilyen nagy Östlund végignézést.
Akkor én is akkor, igen. És akkor volt egy olyan érzésem, hogy ez a film egy kicsit megelőzte a korát. A témák miatt, mert ez 2011-es, és valahogy utána robbant be ez az összes téma. Jó, tudom, előtte is foglalkoztak vele, hogy ennyire, tudod, a közbeszéd része legyen ez, hogy bullying, meg migránsok, meg stb.
Igen, tehát ez a filmről nem lehet azt mondani, hogy ez túloz. Ugyanakkor azt sem lehet mondani, hogy árnyalja a dolgokat. Tehát nagyon érdekes az a film, nagyon elgondolkodtató, zavarba ejtő, könnyen lehet azonosulni bizonyos karakterekkel, könnyen meg lehet utálni bizonyos karaktereket ebben a filmben, ugyanakkor felveti azokat a kérdéseket is, hogy ki milyen szociális háttérrel rendelkezik, mi határa, hogy a viselkedése miből következik, hogyan kezeljük ezeket a tüneteket. Nagyon érdekes társadalmi kísérlet ez a film, és egyébként ez vissza köszön a többi filmében is. A másik, amit még gyors megemlítek tőle, az az Akaratlanul, amit talán pont a Play előtt jelent meg. Különálló történetekből áll, ott is láttunk egy olyat, amikor egy tanár például elég durván bánik a diákkal, és akkor a kollega számon kéri, és akkor hogy ebből mi következik. Láttunk ilyen züllő fiatalokat, akik lányokat, akik hát naivitásukban és egy kicsit illuminált állapotban olyan dolgokat csinálnak, olyan dolgokat tesznek fel, amiket nem feltétlenül, amik kicsit kompromitálóak, nem feltétlenül kéne, és akkor abból is milyen következmények születnek. Úgyhogy érdekes, tehát hogy ez a rendező szereti kínos helyzetbe hozni a nézőjét, és a lavina, amit már Mik említett, annak meg ugye alapvetően az a konfliktusa, hogy egy családról szól, egy síparadicsomban, jön egy hóvihar, vagy úgy tűnik, mintha jön egy hóvihar, hogy ilyen zuhatag, minden turista elkezd menekülni, a család is, csak éppenséggel a férj nem a családját menti, hanem saját magát és az iPhone-ját, az anyuka meg a gyerekeit, és ez egy ilyen sokáig ki nem mondott konfliktus lesz, de hát természetesen ez eszkalálódik, úgyhogy már ezt szerintem hallani is elég hátborzongató és kellemetlen, hogy na, ezt nem akarom átélni. Tehát amúgy ezekből lehet tanulni, lehet azt érezni, hogy itt kísérletezik velünk a Ruben Östlund, és nem jó ezt nézni, de higgyétek el, hogy ezekből lehet tanulni, mert ezek olyan példák, amik bármikor előfordulnak velünk. És egyébként is érdekesek, hogy olyan úgy dolgozott a Siparadicsomban is, még mielőtt ő filmes lett, úgyhogy megvan a saját kis, viszont is ilyen kis filmeket forgatott ott, tehát ott csöppent bele így a filmkészítésbe, még amatőr szinten.
Na, te amúgy tudom, hogy nagyon szereted és ismered is a skandináv filmeket. Ezért most felteszek egy kérdést, ami így vele kapcsolatban nekem nézőre megfordult már fejem, hogy tudom, hogy a Szomorúság háromszögére te is azt mondtad, hogy ez már nagyon hollywoodi film, de...
Hát különösen a harmadik etapra mondom ezt.
Előtte is nem érzed egy kicsit úgy, hogy a témaválasztásaiban ő nagyon skandináv, de vagy a film nyelve egy picit talán hollywoodibb, vagy amerikaibb, vagy még ha európai is, akkor inkább ez a brit vonal. Tehát annyira nem skandináv. Nem az, amiről beszél, mert a témái azok elég, tehát magad a provokáció, meg hogy érezd kényelmetlenül magadat a képernyő előtt meggondolkozz, ez nagyon skandináv.
Ez változik.
A megvalósításokban talán ő a legkevésbé skandináv, abban most nagyon futó híres skandinávok közül. Ha filmnyelvet nézem, nekem ilyen érzésem volt.
Nem tudom, tehát most akik rendkívül most a mainstreamben futnak skandinávok, most itt a Thomas Winterberg jutott eszembe, vagy akár az Anders Thomas Jensen, vagy Susan Bier, szerintem simán, vagy Lars von Trier-t is megemlíthetjük, tehát hogy ezek mellé ő is befér, nem lóg ki olyan szinten magasan, hogy ő túl hollywoodibb ezeknél. Mondom, ez az utolsó filmje talán ilyen.
Egyáltalán nem negatív
értelem, nem használható. Persze, csak szerintem nem feltétlenül lóg ki. Egyedül ez a legutóbbi filmje, amit most talán a legnagyobb elismerésnek örvend, de kifejezetten mondjuk a legelső film, a Gitár Mongoloid, hát az aztán mind formanyelvében, mind témájában, mind rendezésben egy igazi európai film. Tehát kevés beszéd, kitartott snittek, nincs semmi aláfestő zene. Tényleg, amit így sztereotípál tudsz mondani egy európai filmről, az ott visszaköszön. És ez így idővel változik az Akaratlanulban, már több az interakció, de az is még ugye kis filmekből áll, kis történetekből, ott is azért még kevesebb párbeszéddel, de ott már egyre több. A Play, az talán a provokációjában lóg ki a sorból, de ott már talán az egyre inkább mainstream játékfilmesebb, és az így fokozatosan megy. Igen, és aztán persze látszik, hogy több pénzből dolgozik, tehát azért a képi megjelenítés, a színészek, akikkel dolgozik, ez is változik idővel, úgyhogy talán a játékidő hossza is egyre jobban kinyúlik a filmjénél, úgyhogy egyre több pénzt is kapott, és ezzel lehet mondhatjuk azt, hogy igen, így hollywoodiasodik is a csávó, de szerintem ő még mindig azért az európai vonalat erősíti stílusában. És akkor itt még gyors rátérnék a következő filmjére, ahol szintén azért ez már egy ilyen hollywoodi kooperáció lesz, mert ugye Woody Harrelson itt is vissza fog térni. Ez a The Entertainment System is Down című filmje.
Érdekes a című is
már. Ami igazából arról szól, vagy az a kis összefoglalója, vagy szinopszisa, hogy repülőn vagyunk, most nem hajó, most repülőn, és mindenfajta technikai dolog leáll. Mármint olyan szempontból, hogy ugye internetezni amúgy sem lehet a repülőn, de hogy például
nem...
Igen, de hogy mondjuk lehet filmet nézni, meg mit tudom én, mondjuk ilyen nagyobb járatokon, és mindenki kénytelen lesz úgymond egymással foglalkozni. Kicsit olyan furcsa nekem, mert pont azért, mert repülő, és ott ugye az ember alapból bele van kényszerítve abba, hogy ne fel, főleg egy fapados járaton, ami mondjuk rövidebb utat tesz meg, hogy ne a telefonodat nyomkod, meg ott nincs is nagyon lehetőség filmet nézni, de jó, oké, ez mondjuk lehet, hogy egy nagyobb távolságot megtevő járat. Na mindegy, és akkor itt az emberek be lesznek kényszerítve abba, hogy egymással foglalkozzanak, és igazából azt mondta egy interjúban, hogy el fog uralkodni a káosz a sok interakcióból, és még a repülőnek a biztonsága is veszélybe keveredik, és azt is elmondta, hogy ez lesz az egyik, ez mondjuk valószínűleg csak egy ilyen szalagcímnek jó hangzó komment, hogy ez lesz az egyik legnagyobb botrány majd a Cannes Film Fesztiválon, még nem tudjuk melyiken, de majd igen, hogy itt nagy kimenetelek lesznek a moziteremből elmondása szerint.
Wow.
Úgyhogy várjuk, és Woody Harrelsont meg szeretjük, remélem ő lesz itt is a pilóta.
Ja, és legyen
alkohol is. És legyen alkohol, kesz a csáv. Na mindegy, úgyhogy the entertainment
system is down. Ez is fantasztikus élmény volt, mert szóba kerültek a fapados járatok, hogy nem lehet inni a repcsin. De a Londonba tartó járaton egy ír légi társaságnak, most nem reklámozás, úgyis tudni fogja mindenki, melyik az, mert egy ilyen van, és nem, tehát nem cigizhetsz és nem ihatsz a repülőn, de árulják viszont mind a kettőt, szóval ez is már egy ilyen kis szatirikus dolog, így a való életben, nem, hogy ebből is lehetne filmet csinálni, na, hogy megkérünk, hogy ne igyál és ne dohányoz, de amúgy megveheted, és ha leszálltál a képpel, akkor ne nyugodtan utána. Títsed magadat.
Jó, én mehetünk is tovább, mert kicsit elnyújtottam, bocsánat. Nem. A többiről nem fogok már ennyit beszélni, tehát nem. Ott kevesebb filmet is fogok megemlíteni.
Nincs óránk. Hát én jövök akkor.
Igen, és akkor átdobom neked
hát
a
lapát. Én most nagyon hollywoodi leszek, és ez két ember lesz, de mégis egy, szóval egynek számít. Még képzeljétek el, még a Wikipedia oldaluk is egyben van, tehát nincs külön lapjuk, ezt adatgyűjtés közben fedeztem fel, szóval biztos, hogy egy entitás, csak két megtestesülése van. Ez Phil Lord és Christopher Miller lesznek, akik hát az utóbbi 10 évben szerintem inkább már csak producerkednek, de nagyon jó projekteket visznek producerként is. Köszönhetünk nekik elég sokat, majd erre kitérünk. De vannak, tehát ugye ők egy alkotópáros, én majd fogok beszélni egy másikról is ebben a podcastben. Szeretem most az ilyen összeszervesült embereket mostanában, úgy tűnik. Nekik a első filmjük az egy animációs volt, a Derültékből fasírt, amit ők rendeztek. Én már akkor is azt is imádtam. Jó, nem lesz meglepő, az előző rendező inkább majdnem mind ilyenek voltak. Ez a nagyon elborult, nagyon direkt ilyen cringe humor, de azért mégis van egy kis üzenete neki. És szerintem a Derültékből fasírt is ilyen volt. Aztán csináltak ugye a Jump Street-et, ami hát egy inkább ilyen klasszikusabb
akció. Buddy movie akció.
Igen, ilyen rendőr. Hát paródia.
Műfaj paródia is azért.
Igen.
Tehát ezeket a rendőr buddy movie-ket.
Akció, rendőr buddy movie magában, de közben a paródiája is nekik. Mm-hmm. És akkor utána csinálták nekem máig az egyik kedvenc filmet, a Lego Movie.
Azt ne, én is így mondanám, nálam is így áll ez a film.
És utána megcsinálták még a Jump Street folytatását ugyanabban az évben, és akkor azóta nincs kreditjük rendezőként, csak
producer vagy forgatókönyvíró.
Rengeteget írtak, meg producerkedtek, de rendezőként egyelőre most vagy a Jump Street folytatása, vagy a Lego Movie, és nem tudom melyik jött ki így fejből, de egy évben voltak. És akkor a Lego Movie az, szerintem az egy generációs élmény volt akkoriban az embereknek. Most a Barbie miatt ennek nagy kultusza van épp jelenleg is, tudod, hogy egy ilyen játék franchise-nak lett egy film, ami amúgy tök jó és népszerű és nagyot megy, de ezt ezt a Lego Movie már megcsinálta 9 évvel ezelőtt. Emlékszem, amikor bejelentették, hogy filmet fognak csinálni Legóról, akkor azt se tudta senki hova tenni, meg hogy minek ez, meg majd mi lesz ebből, és sikerült nekik egy olyan, szerintem egy klasszikus, most már kimondhatjuk, hogy egy klasszikust alkotniuk, ami azóta
se sikerült utolérni meg.
Idézhető, valamilyen szinten egy kultfilm is lett szerintem. És amit nagyon szerettem, mert egy nagyon nagy lelke volt annak a filmnek. Szerintem az egyik legjobb ilyen családi film is. Azon kívül, hogy egy tök elborult hülyeség is. De ugye a sztoria az a Lego világban játszódik, ahol Emmett az építő mester, mint kiderül, akinek meg kell majd menteni ezt a világot, de közben egy teljesen átlagos kis Lego figura. És akkor valahol ez az egyik üzenet, hogy attól, hogy átlagos vagy, még érhetsz el nagy dolgokat. Ugye, de közben van egy ilyen kerettörténete, mint mondjuk a Asteroid City-nek volt, ha már arról beszéltünk, ugye van egy film, és ott abban látjuk a film keletkezését. Itt meg a kerettörténetben a valóság van, az a család, aki ezzel a Legóval játszik.
Ebben van a Will Ferrell is,
igen,
az a gyerekében.
Igen, és egy apa-fiú kapcsolatot mutat be ezen a legózáson keresztül, szerintem egészen jól. És kifut valahova oda, ez annyira szerintem nem spoiler, hogy
hát meg
azért, jó gyerek, azért jó gyereknek maradni. Meg hogy, mert ugye az apuka ilyen Lego gyűjtő, és nem szabad ott játszani a Legókkal, meg minden le van ragasztva, meg minden, a gyerek meg nyilván arra akarja használni a Legót, amire uh-huh. játszani, és akkor a végén erre így rá is mer az apuka.
Mostanában újra elkezdtem legózni egyébként, úgyhogy bármikor lehetünk még gyermekek.
Igen, ez annyira ilyen szívmelengető volt ez a film, és ez tényleg így szerintem az ő városokon is végigvonul, ez a nagyon elborult humorral operálnak, de azért van valami kis üzenetem a mélyén, amit így magaddal vihetsz. Azóta is.
Az animációját is kiemelhetjük, hogy talán innen indult be az animáció, amit aztán mondjuk a Spider-Verse csúcsra járatott.
Igen.
Ahol ugye ők szintén íróként, vagy producerként, és
azt
vagy producerként.
Azt a Phil Lord írta az elsőt,
közre
a
működtek.
Másodikat meg ketten
igen.
írták. Tehát de közben íróként közreműködtek olyan filmekből is, mint a Michelék, a
Gépek ellen.
Egyik első nagy animációs dobás volt a Netflix, szerintem azóta a Netflix létezését egyedül az animációk.
Aztán lett ugye egy törölt projektjük, ugye a hírhet szóló film, ugye úgy volt, hogy először azt ő fogják most vagy írni, vagy rendezni, de írni biztos, de aztán végül őket úgy...
Rendezték volna, és aztán kreatív igen. nézeteltérések hát miatt igen. kiestek a projektből.
Arra azért kíváncsi lennék.
Az a másik olyan film, amit írt kampányolnék a Edgar
Wright-os
mellett, igen. hogy valahogy lehessen megnézni.
Projektjeikről valami, ami a jövőben... Arról találtál valamit?
Hát, nagyon sokat csinálnak.
Hát talán az, amit a legérdekesebb.
Hát a leg az a Spider-Verse-nek a trilógia zárója, ami vagy jövőre utána érkezik. Most van ez a Strike, meg még, ha jól tudom, egyébként sem volt konkrét premier dátuma. Meg azért egy ilyen animációt összerakni, tudjuk, hogy nem két nap. Szerintem ez a leg... Amiről tervezünk majd beszélni. Pókemberről, szóval az direkt annyira nem is tértem ki rá, de...
Nem baj.
Meg most fut a mozikban ugye a Kivert kutyák a magyar címe, a
Strays,
az eredeti, ami egy, hát nem tudom a korhatár, de magas
16-os, azt hiszem.
Hát ilyen szabadszájú vígjáték, amiben
korhatáros vígjáték.
Kutyák szerepelnek, ilyen Ted feeling, csak kutyákkal.
Bosszút állnak a gazdinak, így geci volt velük.
Igen.
Nagyjából ez
a most fut a moziban, aki vevő az ilyen hülye humorra, nézze meg. A kritikákat, amiket eddig olvastam róla, azok is ezt emelik ki, hogy nagyon nagy hülyeség, de a végén valahogy ez is tud olyan szívmelengető lenni majd. Hát tőlük ez nem meglepő.
Nem.
És vannak még projektek, amiket itt direkt megnéztem. Az IMDb szerint így éppenséggel 11 dolgon producerkednek meg. Hát többnyire producerkednek most jelenleg.
Hát, ahol Lord és Miller producer, ott azért nekik ott van feladatuk. Mert van, aki, mint mondjuk Scorsese, hogy a nevét adja egy filmhez, mint mondjuk a Pieces of a Woman-hez, valószínűleg ott nem sokat szólt be a dolgokba. És van a Lord Miller páros, akiknél érződik, hogy ő itt producer volt.
És ugye vagy a Spielberg. Világ összes filmjének producere, és...
Nem feltétlenül érződik a két jegye.
Igen. De ők, ezt akartam mondani, hogy bár producerek, meg sok esetben ugye forgatókönyvírók is, de szerintem akár a rendezői kredit is van, de elférne nevük mellett. Nagyon erősen rajta van az ő alkotói tehát kézjegyeik minden filmen, meg az elképzeléseik, az ötleteik. És még van egy, amit így kiemelnék, ami készül, az a projekt Hail Mary, ami a Mars írójának a legújabb könyve. És
te ezt olvastad már?
Ezt még nem.
Én sem.
De most ezt meg fogják filmesíteni, és ők lesznek a producerei ennek a filmnek is. Meg lesz egy ilyen 48 óra Vegasban nevű film, ami cím alapján elborult lehet, hogyha ők a producerei, ugye. És hát még föl van sorolva a Lego Batman második része is, hogy az is most éppen készítés alatt áll. Mert ugye a Lego Movie után, a Lego Movie 2-nek is ők voltak a forgatókönyvírói.
Igen, ott már nem ők voltak rendezők, csak forgatókönyvírói.
Igen, a Lego Batmannek meg a producerei szintén. Akkor ugye a Lego Movie beindított egy ilyen nagy forradalmat, aztán valahogy ugye eltűntek ezek a Lego filmek, de most a Batman-esnek elvileg mondjam.
Mondjuk a Lego filmeknél nem lepődik meg, hogy most már az ő nevüket automatikusan odarakják mindenhez, ami Lego film, és ott már lehet, hogy nem feltétlenül szólnak bele minden második képkockába, ugye azért a Lego Galant 2 sem volt már olyan jó, tehát ott az érződött a különbség az első és a második között, ahol ők már nem rendezők voltak, meg a Lego Batmannél is, de mondom azért rájuk érdemes odafigyelni.
És szerintem ők konstant szállítanak nagyon szórakoztató filmeket. Vígjátékokat, amiket ugye nagyon sokszor eltemettünk már, hogy nem lehet manapság ugye vígjátékot rendezni. Ez volt a
Todd Phillipsnek
a nagyon híres nyilatkozata, és szerintem a következő három évben azért a világ elég erőteljesen rácáfolt erre, hogy de lehet. És kreatívabbnál kreatívabb ötletek jönnek. Hát most például ez a kutyás is, de...
Hát vagy a No Hard Feelings Jennifer Lawrence-szel.
De például a Kokain medvének is ők voltak a producerei, ami megint csak egy elborult ötlet, de itt a bizonyíték, hogy tessék, azért lehet ilyen filmek.
A No Hard Feelings-nél ők nem voltak producerek, nem azért mondtam, csak ugye az is egy utóbbi is pár hónapban jött ki, vagy pár hétben jött ki.
Kreatív vígjáték.
Aha, egy ilyen igazi korhatáros vígjáték, amit azért... Amit tényleg ritkában látunk, tehát hogy nincs olyan sok belőle.
Nincs, de léteznek is.
De hogy lehet.
Ha ezt a két nevet látjátok, hogy Phil is Lord vagy Mace Chris Miller, akkor az egy, szerintem az egy szint ezen a kategórián belül.
Igen.
Egy szórakoztató film. Ha röhögni akartok, meg ilyen hülyeségeket összegyomlottak, akkor tudom ajánlani tőlük bármit, amivel eddig részt vettek. De leginkább a Lego Movie-t, ha van még olyan ember, aki nem látta, akkor az nézze meg.
Ez az rögtön. Mehetünk?
Aha.
Jó, most akkor én gyorsabb leszek, és tömerebb. Pablo Larraín lesz a következő rendező, akiről beszélek, egy chilei rendező. Egyébként politikusok gyermeke, és most nem fogok életrajzot tartani, de ezt mindenképp meg akartam említeni, mert talán a két legismertebb filmje, a Spencer és a Jackie, hát valamilyen szinten a politika köré épül. Ugye a Spencer az 2021-es filmje a Diana hercegnőről, ami egy rendkívül klausztrofób élményt nyújt az ő három napjából a királyi családdal, és egy szubjektív nézőpontot, és hasonló nézőpontot képvisel a 2016-os korábbi filmje, a Jackie, ott Natalie Portman-nel a főszerepben, aki ugye a Kennedy-nek, vagy hát az elhunyt Kennedy-nek, a John F. Kennedy-nek a felesége, és mint hát ott a gyász és az egész esetnek a feldolgozását láthatjuk, hasonló kamerahasználattal és tálalásban, mint a Spencer esetében. És amiért még őt így be akartam hozni, mert azért őt már elismerték sok-sok fesztiválon, már az Oscaron is voltak jelölései, nem egyszer, de az új filmje lesz amúgy különösen érdekes ennek a rendezőnek, ami az El Conde címet viseli, ez majd Netflixen fog debütálni, illetve majd most Velencében, ez Pinochetről fog szólni, tehát ez is valamilyen szinten megmarad a politikába, sőt, de itt most az alapkoncepciójában azért merőben eltérő lesz az eddigieknél. Ugye ezek az eddigiek, ha nem is teljesen a realitást ábrázolták, mert ugye hát ezeknek a karaktereknek nem látunk bele ilyen szinten a szubjektív valóságukba, mint ahogy ezek a filmek ábrázolják, de azért mégis igyekeznek egy egy olyan lélekállapotot tükrözni, ami potenciálisan megtörténhetett ezekkel a karakterekkel. Fiktív történetek, de erősen kapcsolódnak a realitáshoz, tehát hogy nem rugaszkodik el egyébként ilyen szempontból. Tehát csak egy karakterdráma, és úgy mellesleg egyébként történelmi kontextusa is van. Na itt viszont, itt szintén vegyít valamilyen szint, itt is a fikció erősen bele fog jönni, mert itt a Pinochet valójában nem halott, hanem egy kivénhet vámpír ebben a filmben.
Na ez elég távol az eddig életévé.
Igen. Aki most már belefáradt mindenben, és elhatározni, hogy most már meg akar halni egyszer mindenkorra. Úgyhogy ez az alapszitúja ennek a filmnek. Én nagyon kíváncsi vagyok erre, hogy egy ilyen, hát talán már az abban is látod, hogy egy ilyen szatirikus megközelítésből ő mit fog kihozni. Illetve lesz egy későbbi filmje, amit még egyelőre nem tudni, hogy mikor fog megjelenni, ez a True American, ami meg kicsit fordít a 9-11-es eseményeken. Azok már megtörténtek, de most egy amerikai terroristáról fog szólni, aki pont, hogy bosszúból követel olyan eseményeket, amit az amcsik 9-11 miatt elszenvedtek. Úgyhogy lesz egy ilyen filmje is, akkor az igaz amerikai címet viseli egyelőre, hát a magyar címét majd látjuk, hogy mi lesz. Úgyhogy érdekes filmjei vannak a jövőben is, és azért a múltban is születtek jó kis történeteket ettől a rendezőtől. Én nagyon szeretem, ahogy a forma nyelvét a rendezőnek, ahogy a színészeket irányítja, itt ugye elsősorban egy-egy karakterre fókuszál itt az előző két filmjében. Én ezeket szeretem tőle a legjobban, de azért ő rendezett már korábban is, például a Klub, vagy a No, vagy a Neruda. Ezekben is például előjönnek például a Nerudában a chilei történelem, diktatúra, tehát ezeket a témákat mindig foglalkozott korábban is, de nagyon tetszik a kamera használata, a zenét, amivel feszültséget terem. Tehát ugye ezeket el lehetne mondani lineárisan, egyszerűen, most ez nagyon csúnyán fog hangzani, egy egyszerű Steven Spielberges verzióban, akit én nagyon szeretek, de hogy ő beleviszi ezt a saját megközelítését, ahol lehet, hogy mondjuk kicsit figyelmen kívül, hogy bizonyos dolgokat, ami mondjuk lehet, hogy a karakter életében fontos volt, de itt elsősorban egy élményt, egy érzést akar közvetíteni, amit nagyon jól meg tud ragadni, és emellett egyébként fontos üzeneteket is táplál, amit mondjuk lehet, hogy Oliver Stone is már elmesélt nekünk. Kicsit az ő Nixonjához hasonlítanám, nem tudom, azt láttad-e tőle a Stone-tól a Nixont. Arra hasonlítanak ezek a filmek, tehát ott is végig Nixont látjuk, az ő érzéseit követjük végig, ott is ezek a döntött kamerák, nagyon közel az arcát vesszük, ezek a közelik jelen vannak a filmben. Ezt viszi tovább, csak szerintem talán rövidebben.
És lélektanibb,
igen.
Én
igen.
Ezt szerettem benne nagyon. Annak én, hogy a Spencer, nekem nagyon vegyes érzelmeim vannak a Spencerrel kapcsolatban. Az Oscaros adásunkban az elsőben, úristen, nagyon, nagyon retro, de ugye ott még elmondtam, hogy szerintem a Kristen Stewart alakítása abban az zseniális.
Uh-huh. De ott még szereted is azt a filmet, én úgy
emlékszem. Én szeretem azt a filmet a mai napig.
Ja.
Nagyon vegyes érzéseim vannak velem, mert ugye az alakítása tényleg zseniális, és szerintem 20 év múlva is beszélni fogunk róla. Kicsit olyan nyomasztó volt már, meg olyan. De tudom, hogy direkt...
Nem jó nézni.
Igen, na, ez a lényeg.
Nem
de közben
nézni.
Kurva nagy alkotás, csak nagyon nehéz meg...
Nehéz megemészteni.
Nézni. De én azt szeretem, a Jackie is. A Jackie egy kicsit talán könnyebb nézni. De hasonló... Jó, ez mondjuk...
Talán azért, mert ott néha kiszakadt a szubjektív nézőpontból. Ugye ott vannak flashbackek például.
Tehát, nem kapod meg másfél órában töményen ezt.
Igen, nem csak ez, hogy egy házba vagy végig, és akkor a Diana szemével látsz mindent, és egyszerűen nem tudsz kiugrani egy kicsit. A Jackie-nél ott azért a karakterek körülötte talán nagyobb ráhatással vannak, meg ugye vannak a flashbackek.
Nem mindent ki akartam hozni, hogy annak én egy ilyen fura érzéseim vannak, de én nagyon szeretem ebben az emberben, meg az ő filmében. Tényleg ezt, hogy nagyon ilyen lélektanian tudja ábrázolni, és hiába egy híres emberről van szó, és hiába ami nagy történetet akarsz elmondani, tudod, hogy így mindenki ismer, meg történelem órán hallod, meg cikkeket olvashatsz róla, de ő ezeket a nagy embereket lehozza nekünk így totálisan a mi szintünkre, és ezeknek a nagy embereknek a nagyon nagyon kicsi emberi lélektani problémáin keresztül mutatja be azokat a történelmi időszakokat, és mondjuk akár döntéseket, amik hatást gyakorolnak a világra, meg tanuljuk, meg olvassuk a hatásait, de nem olyan szikáran, mint mondjuk most az Oppenheimerben láttuk, hanem tényleg ez a legmélyebb, ilyen leglélektanibb gugyrok belemenve is, és nagyon az emberi részre kihegyezve. És nagyon, én ezt nagyon tisztelem benne, hogy így beleáll ebbe. Meg abban is, hogy ez tényleg fikció, de hogy ugye történelmi filmet meg csinálni, meg történelmi regényt írni egyébként is fikció, mert nem voltunk ott, tehát nem dokumentáltuk le, egyik rendező sem, tehát nem dokumentumfilmeket csinálsz meg. Na, ezek régen történtek, beszélnél azokkal az emberekkel, akik megérték ezt a kort, mindenki máshogy mesélné el. Szóval szerintem ez tisztelendő, hogy így beleáll, hogy jó, ez fikció. Tehát úristen, az összes az, mondhatjuk. És ezt így vállalja, és nagyon élesen ki van ez is hangsúlyozva a filmében, hogy tehát a Spencer lehet, hogy tökre nem így történt meg.
Valószínűleg lehet, hogy ez a három napon nem így zajlott.
Igen.
De egy állapotot tükröz.
Egy állapotot tükröz, ami a Diana-nak az akkori életéből következhet. Legalábbis így most utólag visszanézve, most rendelkezésünkre álló információk alapján el tudjuk képzelni, hogy volt ilyen. És szerintem ez jó, hogy ő ezt így vállalja és csinál ilyen filmeket.
És átélhető tragédiát is mutat be, vagy átélhető problémákat.
Reméljük a vámpírok.
Most a Spencerről beszélek, itt elsősorban, hogy van egy, bekerülsz egy családba, ahol nem fogadnak be például, vagy mit tudom én.
Igen, szóval a nagy emberek kis emberi dolgait.
Igen. És amúgy van egy hasonló film, tehát ennek a lánynak azért van hatása, mert most a Sissiről is készült egy hasonló film a Vicky Cripps főszereplésével. De mondom, már korábban is volt, most például Nixont mondanám így. Úgyhogy a Lánynt ajánlom, hogyha még nem láttatok tőle filmet, nézzétek.
Nem szórakoztató lesz, de hasznos, elvisztek valamit.
De hát itt most nem, most azért a Ruben Östlund sem feltétlenül, főleg a korábbi filmei nem túl szórakoztatóak. Úgyhogy nehéz eldönteni, hogy melyiket ajánlanám szórakoztató faktorában jobban, de majd ti eldöntitek. Jó, mehetünk tovább.
Hát én megint egy ikerpárral jövök. A Daniels névre hallgatom.
Még sosem beszéltől, hogy tudjátok.
Á, de most ezt akartam mondani, hogy most fél éve kellett.
Milyen meglepő, mesélj róla, kik ezek a fiúk?
Fél éve nem beszéltem róluk, és tökre nem is azért.
Már fogadni kéne majd ilyen az, hogy kommentekben, hogy mikor fog legközelebb, melyik adásban fog mik újra előjönni a Daniels.
Na, jó van.
De nyugodtan, hát amúgy értem, én mesélj.
Jó, oké. Na.
Jaj, most zavar hozzá.
Igen, zavarba jöttem, nem tudom.
De nem amúgy tökre beleférnek a sémába. Nem olyan nagy nevek még. Fiatalok. Két filmjük van?
Aha.
Swiss Army Man meg nagy, a Minden, Mindenhol, Mindenkor.
Szóval. Ők kettő. Ők is, na, szóval nekik is a Wikipedia oldaluk egy, szóval és erre tudok hagyatkozni, hogy tetők így egy emberek, mert a Wikipedia most 20 éves, és mindent tud. Daniel Kwan, aki egy tajvani-amerikai rendező, és Daniel Scheyert, aki pedig csak simán amerikai, ők álltak össze, és hát ők a pályafutások elején videóklipeket rendeztek, és akkor innen kerültek be így a filmes világba, TV-ben is dolgoztak, és az első filmjük volt a Swiss Army Man, aminek nem tudom a magyar címét őszintén. De most meg fogom keresni az interneten, ami egy nagyon izgalmas folyamat a hallgatók számára. Az ember, aki mindent tudott, ez a magyar címe, ami Paul Dano és Daniel Radcliffe-nek a hát magánszáma. Mondtuk ilyet két emberről, de hát...
Mondhatjuk. Kamaradrámája.
Hát az. Hát vannak benne jelenetek, amik, de amúgy el tudnám képzelni színházba is egyébként. Daniel Radcliffe ebben a filmben egy hullát játszik, Paul Dano pedig azt, aki megtalálja. És ez tényleg tele van borzalmasan elborult és undorító ötletekkel ez a film, amit egy hullával meg lehet csinálni. De most ezt ne értsétek rosszul, ez nem ilyen nekrofília-szerű dolog, csak ilyen praktikus, ilyen MacGyver-kedés egy hullával, mondhatjuk. De közben a hulla él, szóval ne úgy képzétek el, hogy mint mondjuk a régi Django húzza a koporsót maga mögött és a sivatagba, ugye? Hanem ez a hulla él, kommunikál, vannak érzései, és valahogy a film erre is fut ki.
Igen, hogy ez a motivum még elő fog jönni ebben az adásban egy másik filmnél.
Igen. Ebből
és annak ellen egy hulláról szól valahogy a végén, ahogy arra futunk, hogy az élet jó. Hogy jó élni, hogy... Mint egy picit tudod, a Joe Blacknek van a végén az a jelenet, amikor a halál beszélget az öreggel, és akkor, hogy milyen nehéz ezt itt hagyni. Azt a jelenetet én annyira szeretem. Valahogy a filmre nem is igazán emlékszem, tök régen láttam, de az a jelenet annyira megmaradt bennem, hogy így tényleg jó. Ezt tudom, manapság nagyon kevesen mondják ezt el, ezt a üzenetet, de most tényleg jó élni, nem? Most nekünk mindenképpen. Nem Afrikában vagyok és éhezek, meg nem a fronton lőnek éppen Donetskben, szóval úgy, ha egy ilyen viszonylag jobb helyén élsz a világnak, és nem küzdesz betegségekkel valami, akkor úgy jó élni, nem? Úgy néha kimenni a háztetőre csillagokat nézni, meg csak úgy elmenni egy nyári estén valahová, és megszagolni a virág illatot, vagy meginni egy sört a haverokkal, vagy kettőt, vagy hatot. Na, szóval úgy jó ezek élmények, amikre jó emlékezni, és ez a film tényleg erre fut ki. Hogy itt van ez a szerencsétlen rothadó hulla, és akkor úgy rájön, hogy ezek így jó dolgok. Jó így élni, jó megtapasztalni ezeket a kis pillanatokat, amiket így magaddal vihetsz majd, hogyha tényleg meghalsz. Na, és oké, ezt már megint sokszor elmondtam, de tényleg ez a, ők is nagyon egyensúlyoznak a nagyon elborult dolgok, és a mélyebb üzeneteknek a, hát a határán. Mondjuk a minden, ha mindenkorban mindenképpen, a Swiss Army ment, ha valaki soknak tartja, azt már mondjuk megértem. Nekik a második filmjük azért inkább kommerszebb, meg
fogyasztott. Ami szintén nem kommersz még, de ennél befogadhatóbb.
Igen, na, így mondanám. Yeah. És én őket ezért szeretem, meg ugye tényleg nagyon sokat beszéltünk a mindenkorról, ami egy ilyen totál értelmezhetetlen történet, mert nem úgy történet, hogy a film történet, hanem tudod, hogy így nagyon kevesen csinálták, nagyon ilyen kis underground film volt, erre tessék nyert 7 darab Oscar díjat, és ez a sztori is valahogy így, szerintem 20-30 év múlva biztos, hogy ilyen legendák fognak keringeni róla, hogy jött ez a két kis rációforma, tényleg a semmiből, és 7 Oscar-díjig jutottak egy olyan korszakban, amikor nem szoktak filmeknek 3-4 Oscar-díjnál többet adni.
Ezek 6-ot, vagy
5-ot? 7-et elvittek. Igen. Nézd meg.
És... Nem mondom, hogy mindegyik Oscar jogosan került, azért voltak csúnya vesztesei ennek a gálának, de hát ezt már kibeszéltük.
És tényleg én nekik is ezt a... Nagyon ilyen, tehát az, ők már tényleg ez a legújabb új hullám szerintem most, ahol talán Hollywood tart, vagy a film így univerzálisan, én őket nem mondanám annyira hollywoodinak, főleg ugye az egyikük tájvani bevándorló család sarja.
Hát ugye most már a Hollywood is ez egyébként teljesen máshogy értelmezhető, mint mondjuk a hollywoodi új hullámnál vagyunk a 70-es években. Tehát, hogy azért most már számtalan olyan rendező képviselteti magát, aki mondjuk nem feltétlenül echte amerikai, nem lehet ilyet mondani, de hogy akik mondjuk tényleg a világ számos pontjáról kerültek ide. Egyre több ilyen van. És úgymond Hollywoodot már ez is képviseli egyre inkább, és Hollywood is törekszik arra, hogy képviseljék őt. Úgyhogy, tehát mondható, hogy Hollywoodnak ők egy, de ez majd jó pár évvel később, de hogy ők egy fákja hordozói lesznek, vagy egy új távlatot nyitottak meg, amire majd lehet visszautalni. Vagy ez alapján, hogy filmek készülnek, vagy valami fajta példát, vagy úgy hullámot indítanak el. Most ezt még nem tudom, de...
Szerintem valami biztos, tehát egy ekkora siker, biztos, hogy valamit el fog indítani, de hogy ők másolhatók lesznek-e, abban én nagyon kételkedem, mert szerintem ezt kell tényleg egy egyedi látásmód, amivel ők rendelkeznek, és elég kevés ember tudja ezt így megfogni ezeket a témákat.
Hát inkább azt mondjuk, hogy ezeket a témákat majd használni fogják mások is a filmükben, bár ugye hát ők sem teljesen saját kútfölből táplálkoztak, inkább mondjuk, ahogy ezeket a filmeket összegyúrták.
Nem, mert ez abszolút posztmodern, amit ők csinálnak. Szerintem újat ők nem mutattak, de új köntösben tudnak bemutatni dolgokat, és tényleg mindenből csipegetnek. Valami olyan reformkonyhát csinálnak ők, amiben így nagyon össze nem illő alapanyagokat használnak föl, belerakják a lábasba, összekeverik, és láss csodát, valami jó lesz a végeredménye.
Hát igen, azt, hogy mondjuk egy popcorn mozit hogy lehet szívet adni.
Elmagyaráztam a posztmodernt érthetően. Igen. Tehát, hogy aki most filmszakosok figyelmezni, nagyon hasznos segédanyag lesz a vizsgátok. Így írjátok le, jó? Ha kérdezik majd. így, ez a...
Max pont.
Igen, ez azért a lábasos főzős hasonló, azt fogják nektek mondani, hogy a Ritz Caféban hallottátok, max pont. Na, azt akartam mondani, hogy van még ugye, két közös filmjük van, de a Steinertnek van egy saját filmje, aminek a sokat mondó címe van, a Dick Long halála. Az is egy ilyen szatíra. Az talán inkább egy klasszikus szatíra. Meghal Dick Long, fura módon, most ezt nem lőném le, és akkor a filmnek a lényege az, hogy a haveri nem akarják elmondani, hogy hogy halt meg. Egy ilyen nagyon, hát képzeltitek, na, hogy milyen balesetben, és akkor ebben a nagyon bigott amerikai közegben játszódik, ahol folyamatosan mennek a pletykák arról, hogy miért halt meg, hogy halt meg, stb. Ez a filmnek a lényeg, és ez is ilyen nagyon szatirikusan van megcsinálva, és ezt ő egyedül rendezte az amerikai Daniel a kettőből, akinek vannak színész kreditjei is filmekből, és aki egyébként szerepelt a Minden, mindenhol, mindenkorban is, ő volt az irodában a szexmániás fickó. A magas, kopaszodó alak.
Ja.
Szóval én tényleg azért hoznám őket, mert a látás mondjuk, ezt most sokszor mondtam, nagyon közel áll hozzám, és hát most ki mást emeljek ki. Szerintem így a nevük nincs még bent a köztudatban, csak max a filmjük az Oscar miatt, az nagyon, de hogy kik állnak mögötte, az annyira nem. És akkor közös projekt, vagy közelgő projektjükről én kettőt találtam több forrásban is, két sorozaton dolgoznak. Egyik az Star Wars-nak, a Skeleton Crew-ban fognak rendezni részeket. Nem találtam meg egyébként, hogy mennyit, meg hogy most ők ilyen fő rendezők lesznek, vagy kapnak egy részt, ami majd valamilyen elborult epizód lesz, és így tökre kiesik a fő sztoriból, nem tudom, de ezen dolgoznak, meg egy Mézen nevű sorozat, ami viszont szerintem inkább saját, mert ott...
Mert Mézen a címe is nem Star Wars.
Igen, meg ott ugye nem írták, hogy hány epizódon dolgoznának, yeah. Hanem így egy az egy. Úgyhogy most egy kicsit tévéznek és sorozatoznak róluk.
Reméljük visszatérnek a Vászonra is.
Majd persze, biztos vagyok benne, hogy csak most kipihenik magukat. Okay.
Akkor az én rendezőm, a következő, Gareth Edwards lesz. Gareth Edwards még a kezdetekben a vizuális effektekkel foglalkozott, azt tanulta egyetemen is, tehát alapvetően mondjuk forgatókönyvírás rendezésben még nem volt olyan tapasztalt, viszont aztán hát csinált vizsgafilmeket, azért az kellett, meg kísérleti filmeket, tehát azért már kisfilmjei voltak, aztán lehetőséget kapott, hogy nagyjátékfilmet is rendezzen, az első ilyen az a Monsters volt, 2010-ből, aztán 4 évvel később rendezett egy Godzillát, a legelső, hát ebből a franchise-ból a legelső Godzillát, ami ugye most megy, illetve aztán, ami talán még több emberre eljutott, az a Zsivány 1-es volt. Azért elmondhatjuk, hogy mindhárom film látványfilm, ugyanakkor talán ki kéne emelni elsősorban a Monsters-t, meg a Zsivány 1-est, nekem ez a kettő, amit kifejezetten szeretek tőle. Ezeknek azért van ilyen kemény érzeklen és lélektani töltete is. A Monsters egyébként valamilyen szinten azt a vonalat képviseli, ami ugye azokban az években azért elindult már ugye az így a földön kívüliek, mert földön kívüliekről szól, a földön kívülieket, hogy kezeljük. Ugye hát volt jó ideig ez a függetlenség napja vonal, hogy fosunk a földön kívüliektől, és akkor Amerika legyőzi.
Meg ugye előtte a 9-es
terrorvilág. Jó, hát természetesen, azt is meg kell említeni. És akkor aztán jött ez a District 9, meg mit tudom én, ugye rá egy évvel a Monsters, amik valamilyen szinten az emberi fajt is dekonstruálta, és árnyalta mondjuk az idegeneket is, akik jönnek. Persze volt ez korábban is, tehát hogy mondjuk Spielberg karami típusú találkozása sem feltétlenül egy démoninak vagy mutatja be. Vagy az E.T.
Mondjuk nekem igen. A E.T. egy démon, de
nem annak... Az lehet, hogy sok gyereket traumatizált egyébként, lehet, hogy cuki volt, de traumatizált.
De nem az volt vele a szándék.
Igen, csak hogy mondjuk ilyen társadalmi viszonylatban azért talán itt ez is az első között volt, amit aztán mondjuk Denis Villeneuve azért csúcsra járatott, mondjuk az Arrival-lel. Na mindegy, tehát a Monsters is egy ilyen film, és a Zsivány 1-es ugye talán azt ismeritek a legtöbben, az ugye ott a halálcsillagnak a tervének a megszerzéséről szól, az egy teljes mértékben, hogy mondjam, egy emberi drámát mutat be, és egy...
Nagyon sokak szerint a valaha készült legjobb Star Wars.
Igen, addig azért nem feltétlenül menni kell, de hogy az egyik legkonzisztensebben beépített dráma.
Nagyon
szeretem ezt a filmet, de azért... Na, Egyébként az újabbak között is már születtek olyan dolgok, amik legalább ilyen jók, vagy azért mondjuk a klasszikus trilógiából azért tudnék kiemelni, vagy akár én a Szitek bosszúját is, de jó, ez már egy teljesen más.
Nekem is a Szitek bosszúja a színem csicska.
De igen, de van, akik ezt mondják, a Zsivány egyes, azon kevés Disney Star Wars filmek egyike, amire azt lehet mondani, hogy majdnem hibátlan, és remekül képviseli ezt az egész Star Wars világot, úgyhogy egy hát nagyon kevés lézerkardozás van benne, mondjuk így. Az is, ami van benne, az egy fan service a rajongók számára.
De milyen jó,
igen. És ami lesz majd filmje, az pont most fog szeptember végén érkezni, ez az alkotó, amit amúgy sehol nem promóznak, egy-egy plakát jelent meg most egy verkfilm, amit én láttam.
Hogy mi most promózzuk.
Hát most promózni is fogjuk.
Nagyon érdekes projekt.
Igen. Ez egy posztapolitikus thriller, ami egy háborús közeget mutat benne az emberek és az AI között. Tehát mesterséges intelligencia ismét, de...
És ez most milyen aktuális? Remélem, igen, ezért valahogy ezt a filmet fölkapják.
És amiért engem kifejezetten felkeltett az érdeklődésem, az az, hogy mondta az Edwards, hogy őt a vietnámi háború inspirálta. Tehát azért ez egy olyan téma Hollywoodban, amit nem nagyon szeretnek tematizálni. Ő ezt most átemeli egy futurisztikus környezetbe, ami azért több, mint biztató, úgyhogy ő azért nagyon ért a látványhoz is, és az emberi drámához is. Úgyhogy én nagyon kíváncsi leszek erre az alkotóra, ez egy bő hónap múlva érkezik.
Szeptember
20-valahanyadikán, úgy tudom, úgyhogy mindenképp nézzétek. Remélem, hogy ez még elő fog jönni a Risk Café Podcast, mert legfeljebb az évszegszőben a pozitív filmek között én nagyon drukkolok neki, és John David Washington lesz a főszereplője, aki ugye a Tenetben láthattunk például. Gareth Edwards, jegyezzük meg a nevét, mert van benne potenciál.
Én jövök.
Aha.
Hát most a névkiejtés az most nehéz lesz, de az én harmadik rendezőm az Quentin Dupieux, aki francia. Hát szerintem őt annyira nem sokan ismerik, fene tudja, lehet, hogy ismerik. Hát ő egy nagyon furcsa figura.
Ez a cinefilek max, tehát hogy én azért ezt biztos vagyok benne, hogy ezt nem sokan ismerik a nevét.
Szerintem a podcastből talán ő lesz a legkevésbé ismert. Max a nagyon fiatalok.
Igen.
Még akit. Na mindegy, ő viszont már annyira nem fiatal, mert éppen jövőre lesz 50 éves.
Szegény 50 éves hallgatóinknak most.
Nem annyira fiatal, mint egy majd egy 20-30 éves rendező, akikről még lesz szó. Na mindegy, ő nagyon sokoldalú fickó, mert Mr. Oizo néven elektronikus zenéket is gyárt. A saját filmjeihez is többek között, és a saját filmjeinek ő operatőre és vágója is általában.
Valahogy nem lepődtem meg a filmjét.
Hát igen.
Nem. Ez az övé, ezt nem adja ki a kezéből csak úgy.
Ami összefűzi mondjuk a Danielsekkel, ha már így rőlük ugrottam ide, ő is videoklippekkel kezdett. Hát, nyilván mind a zene oldaláról érkezik, és hát videókat vágott, ezért nem meglepő, hogy ebből a közegből nőtt ki az saját elektronikus zenei projektjéhez, és amikor a 2000-es évek elején kezdett filmeket rendezni, és a első, és szerintem a mai napig a legnagyobb sikere, vagy legalábbis a legesélyesebb, hogy ismeritek a filmet, az a Rubber című, olyan szürreális horror paródia.
2010-es film,
amiben ő ezt még ugye Amerikában készítette, a pályafutás elején Amerikában készített filmeket, és aztán utána tért haza Európába.
Ez is ritka egyébként, igen, hogy francia rendező...
Igen, Amerikában futott be, vagy ott kezdett, és akkor hazajött, és azt mondta, hogy ott már megélt sok mindent, és most már haza akar jönni, és azon a nyelven akar filmeket csinálni, amit a legjobban ért, és abban a közegben, amihez ő a legjobban ért. Tehát most tényleg nem te lehet, hogy a nacionalizmus elragadta, nem te a franciáknál azért.
Hú, merő.
Ez most nem rossz szint, abszolút értem, nem negatív ízében, hanem...
Ez eszembe se jutott a fáj. Na mindegy.
Na, szóval ez a Rubber, szerintem ennek a magyar címe is ez. Ez egy gumiról szól, egy autó, kerék abroncsról, aki önálló, öntudatra ébred, és a pszichedelikus képességével elkezd embereket így felrobbantgatni. Csak mert, és a filmnek az elején elmondják, hogy ez egy óda a csak merthez. Ugye rengeteg filmben történnek események csak mert dramaturgiai célt szolgálnak. vagy a történetet előre kell vinni, de nem nagyon van megindokolva, ugye? Csak úgy meg kell történni.
Miközben nekem ez egy ellentmondásos, a dramaturgiai célszolgálás, a történetet kell előre vinni, akkor az már nem egy csak mert. A csak mertről nekem akkor már inkább ilyen Everything Everywhere All at Once-os bégel jelenet jut eszembe, vagy a kövek beszélgetnek egymással jelenet. Tehát igen, az már inkább csak mert, nem? Vagy nem tudom, mire gondolsz,
ilyen kontextusban használja ezt, hogy nincs megmagyarázva, hogy miért kell életre aggódni, miért csinálja, hát, csak mert. Ennyi.
Ja, értem. Aha.
Hát én mondhatni ilyen isteni közbeavatkozás féleség, de osz ezt majd, de mégse az. Na és azóta is többnyire ilyen szürreális filmeket készít, ezt el is mondta, hogy neki ez fontos. Tehát a nagy szürrealista mesterek, Charlie Kaufman meg Louis Buñuel, akik előtt tisztelegni is akar, bevallottan, meg ugye, hogy a filmjét ilyen álomszerűre csinálja, mi ugye ezért...
Lincses?
Igen, egy kicsit, csak hát nem a depressziós Lincs. Hát, ahogy a Jim Jarmusch a emós Wes Anderson, ugye a Gyupié a vidám Lincs.
Lincs.
Igen. Tessék, milyen alkotó párok vannak a világban.
Yeah.
És el is mondta, hogy neki a filmjét direkt ilyen álomszerűek, mert ő magát a filmkészítést, meg a filmezést is egy kicsit ilyen álomszerűnek tartja, meg ilyen szürrealistának is, hogy a szürrealizmusban az álmok, Dali például azért elég fontos szerepet játszanak, és tudatosan és direkt csinálja ilyen álomszerűre a filmjét, de nagyon, tehát tényleg nagyon fura filmek, és nagyon réteg filmek, szerintem. Ha vevő vagy rá, akkor nagyon tudnak szórakoztatni. Ez már tényleg ilyen réteg. Ugye a legutóbbi filmje, amit mi láttunk, tavaly jött ki, az a Tohányzás köhögést okoz, talán, ha lefordítjuk. Ez
Smoking causes coughing. Igen. Smoke causes coughing, talán az a címe.
Igen, az már totál szürrealista film. Tehát ez sokkal szürrealisabb, mint a Rubber. A Rubber még tényleg érződik, hogy ott Amerikában csinálta. Itt ezen meg már tényleg érződik, hogy hazajött, és...
Igen, és tehát itt a lineáris történetmesélést is megszakítja. Beillesztett történtekbe. Tehát itt már van a történetben struktúra is, nem csak az, hogy elmond egy elképesztő bizarr sztorit.
Igen, a lényeg, hogy ez egy ilyen szuperhős csapatról szólna, akik mennek világot megmenteni, és közben találkoznak hallal, meg egy családdal, akik nyaralnak, és ezek mesélnek nekik horror történeteket.
Meg ők is egymásnak.
Igen, és ők is egymásnak, és ezek a horror történetek, amik szintén nagyon szürreálisak. Mintha valami ilyen... olyan egy kicsit, mint ezeket a klasszikus 50-es években és sci-fi novellákat olvasná az ember. Heinlein, Bradbury, K. Dick, megfűszerezve egy kis Dalival, meg Buñuellel. Tényleg ilyen szürreális és nagyon novellisztikus az egész, amit ő csinál. És vicces. Őnek a filmi tényleg viccesek, ha rá tudsz hangolódni. Ha nem, akkor felejtsd el, nyomd ki, és csinálj valami mást, és elfogadjuk. De én ajánlom mindenkinek, hogy tegyen vele egy próbát, hogyha különleges filmeket akar látni, amik elütnek a...
Egyszerre fricska amúgy ez a film, ugye a szuperhős filmeknek, de a kísérleti filmeknek igen. is. Én nekem az volt így
igen,
az
szerintem ő mindenkinek fricskát mutat. Én nem sütném rá, hogy csak a blockbustereknek akar fricskát mutatni, de az se, hogy a nagy elitnek, szóval... Uh-huh. De nem olyan gonoszan fricskálsz, hanem olyan szerethetően. Egy kicsit, hogy tiszteli is az alapanyagot szerintem, amit fricskálsz, de azért látszik, hogy
igen.
szurkálódik, és viccesen.
És Kánban mindig bemutatják a filmjeit. Igen. Visszahívják. Nem tudom. Én bírom, tehát én ennek örülök, hogy egy kicsit úgy mindenkinek borsot erre az orra lát, tehát beül a nagy kritikus, nem tudom milyen hány Oscar-díjas rendezőnek a filmét nézte, vagy művészfilmet, és akkor beül egy DPO filmre. Hát, rá van bízva, na erről írják kritikát, öcsém.
Igen, szerintem a filmes világnak a szerethető nagy, bugris nagybácsia, aki csinálja ezeket a vicces filmjeit, és szerintem nem lehet nem kedvelni. Ránéztek, még úgy is néz ki, egy ilyen mackós, szakállas fickó, és hajrá. Én amit csinál egyébként, ezt ilyen pure művészetnek tartom. Magát adja, tényleg minden részét a filmének ő csinálja, és szükség van az ilyen emberekre. Na. Uh-huh. És ezek az ilyen kb. Egy órás kis szürrealista, ilyen vicces filmjei.
Nem húzza túl, 80 percnél tovább nem megy. Meg a filmje.
És ez nagyon jó szerintem, hogy van egy ötlete, és nem bonyolítja túl.
Meg van egy olyan film, ez a Szarvasbőr, ami arról szól, hogy csávó magára az ilyen szarvasbőr kabátot, és akkor gyilkolási vágya lesz.
Igen,
tehát
igen.
Ilyen high concept filmek egy kicsit, legalábbis mondjuk ez a zabroncsos például, vagy ez, amit most mondtam, és akkor ebből hoz ki valamit. Tehát egy kicsit ilyen kísérletfilmes elemekkel, meg aztán itt belevisz szuperhős dolgokat. Tehát ebbe a Smoke Causes Cutting konkrétan egy ilyen szuperhős-szerű filmnek, ilyen Power Rangers,
igen.
Elbaszott Power Rangers
filmnek. Ők a Power Rangers, akik a ciginek az alkotó elemeit rakják össze
az a fegyverüket. Igen. És egy teknőst nyírnak ki, darabolnak szét, de nincs megindokolva, hogy miért, mert csak ránézed, és így nem is vagy rá kíváncsi, hanem látszik, igen, ez a szörny, ezt meg kell ölni. És nem kínál választ a film, de valahogy te sem igényled. Feltétlenül.
Ja. Szintén tavalyi filmje még egy mondat, a Hihetetlen, de igaz a címe, ami tulajdonképpen annyira nem vicces, mint azok, amiket eddig, ez kicsit komolyabb. És annak egy nagyon szép üzenete, ezt tudom ajánlani. Arról szól tulajdonképpen az a film, hogy fogadd el, hogy idősödsz. Persze ezt is egy ilyen szürreális köntösben mutatja be, vesz egy pár egy házat, és akkor lemégy a pincébe, akkor 3 napot fiatalodsz minden egyes alkalommal, amikor lemegy a pincébe, és a nő nyilván vissza akar fiatalodni 20 éves korára, hogy modell legyen, csomó-csomó ilyen bonyodalom van ebből. És a lényeg, az üzenete tényleg ez, hogy fogadd el, hogy telik az idő, barátkozz meg. És van egy utolsó jelenet, amiben ez így kicsúcsít, és olyan szép, olyan kis szívmeleget. Ezt így tudom ajánlani. Szerintem ez is sokkal fogyaszthatóbb, mint a másik 3 film, amit most itt megemlítettünk. Az a cím, hogy Hihetetlen, de igaz. Ez is ilyen 1 óra körüli, úgyhogy meg lehet nézni.
Köszönjük az ajánlást.
Nagyon szívesen az ajánlást.
Akkor ugorjunk tovább, hogyha neked nincs több.
Igen,
Én Brian Duffield-ot hoztam, egy amerikai filmrendező. Filmográfiáját tekintve van pár idézőjelben rovásán, de mint író. Tehát íróként például a Szerelem és szörnyeken is közreműködött, ugye ez a Dylan O'Brien-es posztapokaliptikus tudsz, aranyos kis romantikus.
Netflixes, ugye?
Azt hiszem Netflixes, vagy oda legalábbis felkerült, azt nem tudom, hogy eredetileg nem biztos, de lehet, ott igen. Megtekinthető, azt hiszem. A Babysitter filmeken is dolgozott, mint író. Hát illetve a beavatott a Lázadón is. Na hát mindenkinek vannak rosszabb pillanatai. Igen. És most Netflixre jegyzett egy rajzfilmsorozatot, a Koponya szigetet, amin creator is volt, tehát annak az alkotója is. De talán amit így leginkább megemlítenék tőle, amellett, hogy az írói kreditei is elég jók és tetszetősek, az az egyetlen nagyjátékfilmje, az a Kirobbanó szerelem, az a Spontaneous, az angol címe, ami egy coming of age story, szintén tínédzserekről szól, és ez az a lényege, hogy van egy lány, aki azt vesz észre, hogy körülötte, főleg az osztályában, minden gyereknek szétrobban a feje. De nem az, hogy egyszerre, hanem így fokozatosan. És kezdi azt, és csak neki nem, és kezdi azt érezni, hogy ő itt ebbe, hogy ez az ő hibája, és akkor ez igazából egy kicsit groteszk módon ragadja meg azt, amit mondjuk sok kamasz átél, hogy ez a különbség, nem tud beilleszkedni, milyen hatása van a környezetére, ő a hibás, vagy ő épp az elszenvedője a dolgoknak. Úgyhogy most lehet éppen ott föl van tüntetve IMDb-ben, hogy horror, mert amúgy tényleg véres. Nem kötőfal az a film ilyen. Tényleg vizuálisan elég explicit, tényleg szétrobbannak azok a fejek. Ugyanakkor egy nagyon átélhető drámát mutat be. Van egy ilyen fekete humora is, úgyhogy szórakoztató, elgondolkodható, vicces, bizarr, minden becsomagolt ebbe a Spontaneous című filmbe. Tehát az angol címében talán még jobban is visszaadja ezt az állapotot, amit ez a film tükrözni próbál. Tehát képzeljetek el egy Lady Birdöt, csak éppen van egy ilyen fűszer mellé. És a következő filmet, amit így kiemelnék, tehát igazából egy van így bejegyezve, mint rendező, ez a No One Will Save You. Ez egy ilyen home invasion horrornak tűnik, Caitlin Dever főszereplésével. Például a Beugró a paradicsomban láthattátok meg a Olivia Wilde-nak a Éretlenségi című filmében volt még talán főszereplő. Ebben is ő lesz. Tehát ez egy home invasion horror, amiben igazából jön egy alien, vagy egy szörny, és egy kislánynak, vagy egy lánynak a házát megszállja. Tehát igazából ez egy merőben más műfaj. Hozzáteszem, ugye hát valahol a horror műfaj elemeket már ugye elmelt át korábbi filmekbe, vagy ha megnézzük akár az írói krediteit is, ugye a Szerelem és szörnyek Babysitterben azért ott is jelen voltak ezek. Úgyhogy sok színű a palettájának a csávónak, még fiatal. Én kíváncsi leszek, hogy ezzel az új filmjével mit fog mutatni. Eddig, amit láttam tőle, mind nagyon szórakoztató és befogadható film, úgyhogy egyébként emellett a mondani való sem marad el, most itt elsősorban a kirobbanó szerelemről beszélve. Úgyhogy Brian Duffield, jegyezzétek meg a nevét.
Akkor én jövök. Az én rendezőm, és tessék, ezért mondtam, hogy egy fiatal, ugye, ő 32 éves, 33. Rain Ellen Miller, aki egy jamaikai per brit rendezőnő, és nek egyetlen filmje van, itthon szerintem nem feltétlen annyira ismert, nek a Ryan Lane a címe.
Itt Disney Plus-on elérhető, azt hiszem.
Igen, Disney Plus-on elérhető. Na, tessék, akkor nézzétek meg, mert...
Ez a Ryan Lane, ugye?
Igen, Ryan Lane. Hát neki ez az egyetlen filmje. Manchesterben nőtt fel ez a lány, jamaika család leszármazottja, és eddig csak rövid filmeken, meg reklámfilmeken dolgozott. Ez az első nagy játékfilmje, meg rendezői debütálása, és hát elég jól sikerült. A Ryan az egy romcom. Szerintem a Rick's Café történetében az első pillanat ez, amikor egy romcomot ajánlunk, vagy egyáltalán hozunk szóba.
Jó, hát most én pont a kirobbanó szerelem.
De az inkább egy coming.
Coming of age, de romantikus.
Okay, de ez egy tisztán romkom, uh-huh. Ez a film, de meg tudta szerintem újítani ezt a romkom dolgot, vagy legalábbis tudott egy új nézőpontot adni hozzá, legalábbis vizuálisan és filmnyelvileg. Most a történet tekintetében nyilván annyira nem. Ez a fiú és lány találkoznak, eltöltenek egy napot, és szerelmesek.
Kicsit ilyen Linklater-i alapszitú.
Nagyon Linklater. Ez olyan, mintha egy Linklater filmet kevernél egy Woody Allen filmmel, és
Wes Anderson
csinálná meg a vizualitását neki. Na, ez a Ryan. Ugye Ryan az egy Dél-Londonban játszódik, fekete közösségben, de szerintem ez ebben a filmben totál nem hangsúlyos. Nagyon jól bemutatja, nyilván ebből a közegből jött, de nagyon jól és természetesen mutatja be, te nem fogod azt érezni rajta, hogy most...
Hogy te kilógsz, hogy ez rólad nem szólhat.
Igen, tehát hogy ez most megint, jaj, a képünkben van nyomva, mert elfogadás, meg egyáltalán nem, totál nem, annyira természetes az egész, hiszen föl se tűnik.
Ja.
Mert mondom, a vizualitás ebben az fog föltűnni, hogy színek, a kameraállások nagyon érdekesek, olyanok, mintha a városban kihelyezett kamerákból látnád a filmet sokszor. A nézőpont is olyan, ez egy kis fricska arra, hogy ugye elvileg London a legjobban bekamerázott város a világon, ez ilyen kis metapoén filmben, és a karakterek mind nagyon szerethetőek, mind a kettő szerintem. Nagyon könnyen azonosulsz velük, és a film vicces, és tulajdonképpen tényleg két ember beszélget nagyon hosszú időn keresztül, megismerik egymást. Tényleg két fiatalról szól, akik majdnem egyszerre lettek szinglik, és akkor összejönnek. Hasonló problémák, majdnem egy véletlen folytán ugye találkoznak és összejönnek. És szerintem nagyon, nagyon jól láthatja a jelenkorunknak a fiatalokat érintő problémáit, amikkel ők szenvednek, ugye, hogy nehezebben ismerkednek, meg hát nagyon sok szó esik ezekről a dolgokról, mivel itt a nyugati világban találkozhatunk, de nem csinál belőle nyomorpornót, hanem sokszor ilyen vicces köntésben mutatja be, de mégis nagyon átélhető lesz, és nagyon szerethetők a karakterek.
Szerintem ebben a filmben van az év egyik legilyen, most ne értse senki se félre, az egyik legkielégítőbb jelenete. Most itt az éttermes jelenetre gondolok, amikor beül a...
Igen, az nagyon jó.
Az úgy annyira... kellett, tehát hogy így, az az érzés, az amit ott gerjesz, az az egész pillanat, meg az az egész szituáció, és valahogy, ahogy az a film, az feloldja. Tehát, hogy az annyi kamasznak szerintem úgy egy ilyen felüdülést ad az a jelenet. Nem mondok konkrétabbat, nézzétek meg.
Szerintem nagyon hiteles, meg őszinte.
Őszinte, igen, igen.
Úgy bele tudod élni magad, el tudod képzelni, hogy ez úgy megtörténik.
Kicsit a tipikus romantikus filmeknek a struktúráját követi, tehát van megint egy konfliktus megoldás.
Igen, nagy látványos megoldás a végén, de valahogy az is elment, meg nem kell olyan óriási nagy szökőkutas jelenetre gondolni, de...
A vége azért egy kicsit olyan, de na, ez egy ilyen műfaj.
Amit én nem beszélben nagyon szerettem, az a rengeteg ilyen vizuális
gag,
és ezek az újszerű Hát főleg én vizuális megoldások.
Meg kameramozgások.
Kameramozgás, meg a színek. A színeket gyönyörűen játszott, és meg nagyon sokszor, amikor mesélnek a szereplők magukról, akkor ugye úgy van ábrázolva, mint egy színházban ők lennének a színészek. Igen. A másik karakter pedig a hallgató közönség. Meg van sokszorozva, vagy a fiú, vagy a lány, igen, és akkor ülnek a székeken, és hallgatják, és reagálnak rá. Ez is egy olyan egyedi... Meg ugye az egész filmben nekem az jött le, hogy egy kicsit direkt érzékeltetni akarja veled a kameramozgásokkal is, meg ezekkel a színházas dolgokkal is, hogy te kívül állsz, és kívülről nézed ezeknek az embereknek a történetét. Annak ellen, hogy nagyon bele tudsz vonódni, de azért úgy, hogy más kívülről nézni a más emberek problémáját, mint mikor te átéled. És hogy ugye kívül, külső szemlélőként hogyan reagálsz ezekre a dolgokra, és ez a színházas megoldás szerintem ezt nagyon jól.
Igen, sokszor látunk egész alakos képeket, nagy totálokat, úgyhogy mégiscsak két emberre fókuszálunk.
Igen, és máshogy reagálsz egy sztorira, ha benne vagy, meg mintha csak hallgatóság vagy. Uh-huh. És ez a két karakter dinamikájában is jól átjön. Hogy akár elmondják, hogy úristen, te akkor itt milyen hülyeséget csináltál. De hát úristen, én akkor benne voltam abban a szituációban, lehet, hogy ma már én is másképp cselekednék, de hát ez volt. És szerintem ez egy nagyon ilyen totál szórakoztató felüdülés.
Ilyen randi filmnek tök jó.
És nagyon szép után először tudod csavarni ezen a romkom dolgon. Úgy igazán. És
én olyan nagy csavarást nem érzékeltem.
Hát ezt a vizuális dolgokra gondolok
meg. Filmtechnikailag igen, értem.
Nem, azt a sztorit nyilván azt már nem lehetne, de filmtechnikailag, meg a filmnyelv, meg ezek a megoldások. Rain Ellen Miller nevű rendezőnőnek várjuk a filmét. Nem találtam, hogy milyen projekteken dolgozna, de ez nagyon friss, szóval meg ő tényleg nagyon fiatal.
Ez idei film, nem?
Igen, ez egy idei film. Én nagyon fogom őt figyelni, meg szurkolni neki, hogy csináljon hasonló filmeket, vagy akár más zsánerekbe is próbálkozzon. Mert ez így a debütálása nagyon jó volt, és hajrá!
Hajrá! És elérkeztünk az én utolsó rendezőmhöz, aki nem más, mint Kelly Fremont Craig, aki hasonlóan Brian Duffield-hez szintén, most a Brian Duffield-nek a nagyjáték filméhez viszonyítva mondom, hogy egy szintén a fiatalabb korosztályról készít filmeket. Az első filmje, összesen két filmje van, a The Edge of 17, egy magányos tínédzser, Hailee Steinfeld főszereplésével, ez egy 2016-os coming of age film. Az alapvetően az emmondújat a műfajban, drasztikus változások következnek be a lány életében, szélsőségesen, tehát egy kamasz úgy viselkedik, de azért talán ő az a kirívó kivétel, aki mondjuk, ami mondjuk lehet, hogy még az átlag középosztálybeli kamaszok között is kilóg a sorból. Tehát úgymond itt tényleg megalkotott egy olyan karaktert, aki miatt mindenképp érdekesé próbálja tenni a sztorit. Tehát nem a legtipikusabb hétköznapi esetről van szó. De nagyon szórakoztató, vicces, elgondolkodható, az önzőségre hívja fel benne a figyelmet, hogy csak magunkra gondolok, a magának valóságra, de na, alapvetően egy bájos kis film. És a Steinfeld nagyon jól alakít benne egyébként. De a másik filmje, ami idén jelent meg, és talán erről akarnék még egy picit többet beszélni, ez az Are You There, God, It's Me, Margaret. Tehát te vagy Istenem, én vagyok Margaret. Ez a címe, kicsit
ez is
furcsa.
Valahol,
én ezt az internet hálójában találtam meg, nem kifejezetten úgy egy bizonyos helyen, de lehet, hogy amúgy fönn van, rákereshetsz, hát ha tényleg valahol lehet, hogy Video On Demandon biztos fönn van. De itt nem kapott premiért még itt Magyarországon, szerintem nem is nagyon fog, de ez alapvetően itt most nem egy tínédzserről szól, hanem még éppen a tínédzserkor előtt álló gyerkőcről, egy 11 éves kislányról, akinek a története azért fogott meg, mert itt, ahogy mondjuk az Edge of 17-ben, vagy akár a kirobbanó szerelemnél, a Brian Duffield filmnél, egy feltűnően a sorból kilógó karakterről szól, itt egy teljesen átlagos sztori. Tehát igen, történik egy változás az életében, de nem egy drasztikus, csak éppen elköltöznek A-ból B-be, de nem is az, hogy a keleti partra, a nyugati partra, hanem itt a New York-ból New Jersey-be. Tehát egy ilyen kis változás, ami mondjuk egy 11 éves lánynak, aki mondjuk pont kezd már érni, egy változás. a családja tekintetében, vagy a kortársak tekintetében, bármi. És pont itt jön ez a változás, hogy be kell, alkalmazkodni kell az új környezethez, és mivel van egy érdekes vallási háttere is a lánynak, az apja zsidó nevelés kapott, vagy az édesanyja meg keresztény nevelés kapott.
És mind a
kapott.
Kettő elég...
Éppen ezért mind a kettő valamilyen szinten... Tehát
mind a kettő család komolyan vette a vallását.
Igen, az de a szülők meg pont emiatt kevésbé. A kislánya meg úgy csapódik mindez le, hogy ő ezt a változást úgy próbálja feldolgozni, hogy Istennel kezd beszélgetni. Nem mondanám azt, hogy imádkozni. Egyetlen egyszer imádkozik, ha úgy nézzük. Egyszer mond áment. A leginkább, talán a legkevésbé fontos dolgot kéri akkor az Istentől. De mindegy, ezt majd látjátok. De az lényeg, hogy valahogy ezt a filmet végig kíséri ez, hogy beszélget Isten, és ahogy egyébként alakul az ő karaktere, meg ahogy beilleszkedik ebbe az új környezetbe, úgy formálódik az ő Isten képe is, és tehát nem prédikál a film egy percig sem, sőt.
Nagyon ilyen, nagyon jól nyúl hozzá ez a témához.
Nem szerintem. Is azt a fajta választ adja, amit mondjuk várunk feltétlenül, hogy igen, akkor neki megvoltak a bigott nagyszülei, meg a szülők, akik már valami pont emiatt kicsit eltávolodtak Istent, és akkor ez a kislánynak is úgy már el van rendelve, hogy mi lesz az ő sorsa. Hanem a film egyébként nagyon okosan ágyazza be azt az ő életébe, hogy milyen elvárásokat támaszt, és mit kap vissza. Hát természetesen azt akar, hogy minden zökkenőmentesen menjen, de hogyha végig tekintünk a film során, abból azért kapunk egy választ mégis. Tehát, hogy nem bújik ki a film a válaszadás alól, de mégsem didaktikus. És emellett egyébként vicces, nagyon jók benne az alakítások, a szülőket egyébként, a Rachel McAdams és a Benny Safdie alakítja, a Rachel McAdams-et kifejezetten.
A nagymama pedig,
meg a Kathy Bates, a nagymama, csak itt a főszereplő kapcsán említettem meg azért a szülőket, főleg a Rachel McAdams-et, hogy olyan jó volt végre újra látni. Azért őt sem feltétlen anyukaként ismerjük azért a filmekből, de most már eljött ez akkor is, hogy Rachel McAdams anyukát alakít, és milyen jó volt látni.
Utaljunk vissza a hihetetlen, de igazából el kell fogadni a korunkat.
El kell fogadni a korunkat, igen. És így a rendezőről még így általánosságban pár szót mondanék.
És mennyire hogy, más volt az apuka, mint Tellerede.
Igen, igen.
És
igen.
Ez a két nagyon rövid időben.
Hát, hogy a Licorice Pizzában a politikus, a polgármester jelölt. Igen. A Benny Safdienek amúgy nagyon örülök, hogy most egyre több színészi munkát vállalt.
Tehetséges,
mert ugye rendező is, tehát amúgy akár őt is ide is hozhattuk volna, mint
Majd
jövőre
lehet. A harmadik részében.
Igen, ugye a Csiszolatlan gyémántot meg a Good Time-t rendezte a tesójával ő is szintén, ugye a Safdiek, ők úgy ketten.
Majd róluk én fogok beszélni akkor.
Úgyhogy visszatérve akkor erre a Kellyn Fremont Craigre, így még gyorsan, hogy ő el is mondta meg azért az érződik is a filmje, hogy a John Hughes-nak azért komoly hatása volt a filmjével, ugye a Meglobtam a Ferrari-val, nulladik óra lesz kesetekbe törők. Tehát, hogy így aki úgymond a Coming of Age-nek talán az egyik legfontosabb alakja is, és úttörője volt, ő rá nagy hatása volt. Színdarabokat írt egyébként korábban, és ez is visszajön a filmben, nagyon jó párbeszédek vannak benne, jó a humora, lendületes a sztori, és egyébként van egy érdekes kis kreditje, ami egyébként nem tehát uncredited, tehát nincs ott a stáblistában, de egyébként dolgozott a Bumblebee-n is, ugye az Űrtönk, az a kis spin-off Transformers film.
És nagyon sokan a legjobb Transformers filmek.
Ezt én is, ezzel én is így vagyok egyébként. Én nagyon szeretem azt a filmet, és ugye az is a Harry Steinfeld játszott főszerepet, tehát hogy ott már azon ő is dolgozott. És akkor még gyorsan itt a következő filmjéről, az szintén egy ilyen gyerekszülő kapcsolatot fog bemutatni, Wild Game címmel, és az Adrien Brody memoárja alapján készül, nem tudom, hogy jól ejtettem el a szerző nevét.
Adrien Brody francia megtestesülése.
Igen. És itt egy gyerekszülő kapcsolatot fog bemutatni. Egyébként, ahogy keresgeltem, erről még régebben cikkeztek, tehát még az Edge of 17 után, és azóta sincs ebből semmi, és aztán jött ez az Ágyüdérgád, It's Me, Margaret, és azóta kicsit csönd van ennél a filmnél, úgyhogy remélem, hogy azért ez most nem lett kaszálva, vagy nem tudom, tehát én azért én várom, hogy ebből is készüljön valami, mert tehetséges kis rendező, különösen tényleg jól ír, jó karakterei vannak, könnyen azonosulhatók, őt is jegyezzük meg. És én akkor én az öt rendezőmmel meg is vagyok.
És Én még annyit hozzátennék, hogy a Rylin mellett ez egy másik olyan film idénről nekem, ami ilyen nagyon ilyen jó érzést hagyott bennem, és nagyon jó visszagondolni rá. Én...
Igen.
Mi mindkettővel, szerintem mindkettő vissza fog térni az évösszegző podcastingben, és sok szót most nem pazarolnék rá. Van egy olyan érzésem, hogy akár egész magas helyen térhet vissza mindkettő.
Igen.
Úgyhogy majd meglátjuk, de...
Csináljuk meg az évösszegzőt is most, persze, ha már így belejöttünk.
Ja, 4-5 hónap már kit érdekel. Szóval én is csak ajánlani tudom mindenkinek. A vallási témához akartam annyit hozzáfűzni, hogy azt mondom, nagyon jó nyúl hozzá.
Hát, ezt én is mondtam.
Meg de, ugye nagyon... Tehát én értelmesen is, ahogy úgy egy ilyen gyerek, meg így felnőtt szempontból is szerintem teljesen fogyasztható, igen, meg feldolgozható, meg nem, semmilyen ítéletet nem mond, igen, semmilyen oldalra nem húz.
A bigotériát az, ami kritizál.
Ja,
de a magát, mint miért? Hogy a hit, meg hogy Isten, meg ez szépen beleépíti a történetbe.
Nagyon szerethető.
Már azt hiszük, hogy egyébként nagyon egyértelmű választ fog adni, amit talán mondjuk sejtünk, ahogy építgeti a film, de aztán még csavar egyet az egészen. Az utolsó jelenetben talán.
És akkor nekem még van egy. Én hoztam egy magyart, mint az előzőben, hogy mindketten hoztunk. Én most egyet tudtam találni. És ő volt az, akiről már az előző adásunk alatt a kommentekben szó esett. Zomborác Virág lesz, aki... Hát van neki nagy játékfilmje. Szóval
az utóélet.
Igen, az utóélet. Ezért befér a podcastünkbe. De én főként a Király sorozat miatt emelném őt ki. Tudom, hogy nem vagyunk sorozatos podcast, nem is szoktunk túl sokat beszélni sorozatokról, de tehát senki nem tiltja meg ezt nekünk.
Egyébként, ha beledöngünk egyébként technikailag és akár a színészgárdákat elnézve, azért már a sorozatok is már hozzák azt, amit egy film.
Főleg az a két sorozat, amit ő jegyez, az mindenképp. Mindkettő hazai viszonylatban nagyon magas szinten van elismerve is, meg szerintem a közönség részéről is pozitív visszajelzéseket kaptuk, a kritika részéről is, meg nagyon jól meg is vannak csinálva.
A Kálmán nem szerette.
Hát a Kálmán nem szerette most.
Na, hát, a hadik producere.
Kálmán az ilyen.
Például.
Szóval a másik sorozat az Aranyélet, ami miatt őt szintén ki lehetne emelni. A Királynak és az Aranyéletnek is ő forgatókönyvírója és bizonyos epizódoknak rendezője volt. De mindkettő esetében őt szokták kiemelni ilyen fő sorozatoknál, ez ugye nagyon nehéz, mert azon több ember dolgozik, meg hosszú ideig dolgoznak, meg párhuzamosan csinálják a részeket, de ő
a Királynál mindenképp ott ő volt a creator, ami mondjuk igen, a...
Hát meg a stáblistán is ő volt a rendező.
Igen.
Na, szóval ez a Király...
Showrunner!
Ha a Király ilyen jó, akkor én őt dicsérem érte, úgyhogy ide került erre a listára. Mert szerintem a Király az nem csak magyar, de így talán nemzetközi viszonylatban is egy nagyon kiemelkedő életrajzi sorozat, hogy az Ambo Jimmy-ről szól, és olyan szintű legendarombolást visz végbe az a sorozat, amit nagyon kevés életrajzi film mert meglépni. Nem azt, hogy ugye egyáltalán meglépte, hanem hogy szerintem még a készítés során egyáltalán eszükbe jutott, hogy úristen, ezt így vigyük végig? És ez a csaj, ez nagyon-nagyon-nagyon tökösen végigvitte. Azt. Lehet, hogy túlzó, biztos vagyok benne, hogy a Király nagyon sok pontján túlzó. Túlságosan kidomborítja ezt, hogy az Ambo Jimmy mennyire bunkó volt, meg a nőkkel hogy bánt, meg mennyire elvitte a hírnév, meg amúgy mekkora tahó volt. Biztos, hogy van benne túlzás, de egészen biztos, hogy a mondjuk úgy a 70-80%-a az szerintem úgy valid. És lerángatja azt a mászt az Ambo Jimmy-ről, ami őt körülveszi. Az, hogy most így énekesként ki mit gondol róla, azt szerintem tök egyéni.
Igen. Tehát nem a művészetéről
nem,
mond kritikát.
Nem, hanem az emberről mond kritikát. Sőt, a művészetét szerintem még annyira jól kezeli. Van benne egy montázs, ami elmeséli tulajdonképpen, hogy lett ennyire népszerű a Jimmy. És olyan tisztelettel és olyan szeretettel mondja. Ugye a Jimmy-nek a... Tehát a Jimmy a kis ember, így csinálok most a kezemmel, körében volt, nagyon népszerű, azért, mert ilyen nagyon könnyen átélhető helyzetekről énekelt. Nagyon sziruposan, sokak szerint, hát nem tudom, de mindenesképpen a magyar...
Én nem vagyok nagy rajongója az zenéjének.
Hát én sem, de azt szerintem azt mindenképpen el kell ismerni, hogy az Ambo Jimmy a rendszerváltás utáni Magyarország első másfél évtizedének egy meghatározó alakja volt. Már. És ez a sorozat nem csak a Jimmy-ről rángatja így a leplet, és csinál egy ilyen nagyon jó ilyen lélektani drámát, meg egy ilyen nagyon jó képet az emberről, hanem egy korképet is a rendszerváltás előtti és közvetlen utána eltelt évek Magyarországáról.
Egy kicsit, mint a besúgó akkor.
Uh-huh, csak szerintem annál jobban
Értem, csak hát ez más műfaj, tehát csak mondom, hogy az is ugye fő konfliktus a fókuszál, egy korképe.
Igen. Nagyon jól átjönnek. Ugye én már vagyok olyan öreg, hogy az a vége időszakot én azt már átéltem, és szerintem nagyon hitelesen adja át. Egyébként van egy filmje is, az Utóélet, akkor említsük meg a Zomborász virágnak, ami szintén egy nagyon jó film, 2014-ben jött ki, szóval lassan 10 éves, és most, ahogy így keresgéltem infókat, egyre több olyan kritika, vagy komment, vagy megjegyzés jött szembe velem az utóbbi évekből, amik így a 2010-es évek egyik legméltánytalanabbul elhanyagolt filmjeként írják ezt le, hogy valahogy nem szólt akkor, hát nem került be úgy a
kritika szerette.
A kritika szerette, de valahogy úgy nem, tehát nem volt annyira átütő
siker.
Igen, és én ezzel tudok egyébként rezonálni ezzel a véleménnyel. Egy picit olyan, mint egy Reis Gábor film. Uh-huh. Ez a Y-generáció New Gay-ről szól. Nem olyan lélektanian, és nem annyira erre a generációra fókuszálva, mint mondjuk egy Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, vagy mondjuk egy Rossz versek, de benne van ez is. És ez egy picit máshogy vicces. Hát az a lényeg, ugye, hogy van egy fiú, Mózes a neve, akinek az apja pap, és mikor meghal az apja, akkor utána ő a szellemét látja a film során végig, és van egy zseniális karakter, azt Anger Zsolt látja, a autószerelő médium, akivel együtt megpróbálják valahogy eltüntetni, és hát tulajdonképpen valami olyasmi a konklúzió, hogy addig látja a szellemet, amíg annak valami dolga van, és akkor a fiával így valamilyen szinten rendezik a kapcsolatukat, ez ilyen szép kis üzenet, erre fut ki a film, de közben rengeteg ilyen szatirikus, meg ilyen vicces dolog van benne, meg nagyon jó karakterek. Úgyhogy ott is már a karaktereket nagyon jól meg tudta írni. Mondom, ez az autószerelő szaki, a tipikus ilyen magyar vidéki szaki, aki egyébként közben médium, mert miért ne? Szerintem egy ilyen Netflix sorozatot simán megérdemelne, így annyira zseniális karakter. Nagyon jól elkapta ezt. És ez is olyan szerethető film, ezt is bárkinek tudom ajánlani megtekintést. De a királyt meg végképp. Aki még nem látta, az nézze meg. Az is, akit egyébként teljesen hidegen hagy a Zambó Jimmy, vagy aki taszít a Zambó Jimmy, az meg főleg az nézze meg, aki taszít a Zambó Jimmy, mert nem arról fogja ez a sorozat meggyőzni, hogy de szeresd.
Nem fogja felmenteni.
Hát nem.
Uh-huh. Én még nem néztem meg a királyt, de ott van a listán.
Nézd meg mindenképp, mert szerintem nagyon jó. Nagyon erős volt. És hát Zomborász virágról én nem találtam megint csak olyan projekteket, ami készül, de figyelni fogjuk aztán. Hogyha én nagyon remélem, mert ugye most megcsinálta az utóbbi 10 év szerintem két talán legjobb magyar sorozatát, az Aranyéletet meg a Királyt, és akkor most már térjen vissza így ha hallgatod ezt a podcastet, biztos vagyok benne, ugye, akkor térj vissza így a moziképernyőre, vagy a filmek világába. Ezt tudnám bizony. Én néznék még tőle több filmet, na, az a lényeg. De ha olyan minőségi sorozat akar gyárt, mint az a kettő, hát akkor hajrá.
Jutunk vele egyezni.
Ja.
Jól van.
Jó, ez csak az én. Most bedobjunk még pár nevet?
Hát, van egy pár percünk. Én azt mondom, hogy még egy körülbelül 5 percet szánunk erre az adásra. És akkor abban még bedobhatunk néhány nevet, mert hogy végigértünk az 5 rendezőn. Én akkor mondok, hogy legyen mondjuk egyet, te is egyet.
Igen,
legyen, meg maradjon meg ez a váltakozás. Akkor én most kezdek egyel, egy fekete, egy afroamerikai rendező, Ryan Coogler, aki rendezett már blockbustert, szerzői filmet, portfilmet, tehát több műfajban is kipróbálta magát. Ryan Cooglerhez például köthető a Fekete Párcuc első és második része, de például a Creed filmek, azok közül is ugye az első film volt az, amit ő rendezett.
Sokak szerint a legjobb reboot.
Ebben van is igazság. Ugye a Rocky filmek azért elmondhatjuk, hogy a Stallone-nek a szívügye, az ő gyermeke. És azért érthető okokból az emberben lehetett egy ilyen, amikor megtudta, hogy másolja rendezni. Oké, ott lesz Stallone, még a filmnél, mint producer, lehet íróként is ott volt. ebben most, ez most már amit nincs felírva, de az nélkül még ott van. Ugye a harmadik résznél szállt ki Stallone az egészből. Viszont itt remekül megoldotta azt a Ryan Coogler, hogy ez egy örökség legyen. Tehát igen, Stallone mentor, és akkor most már van egy, ugye az Apollónak a fia, akit ő terelget. És hatalmas szíve van a filmnek, sportdrámaként is működik, látványosak az összecsapások benne. Azt a szellemiséget, amit Rocky megteremtett még a 80-as években, azt itt is tovább viszi, csak itt ugye már Rocky más szerepben van, nem érződik egyáltalán az, hogy a karakter olyan irányba változott van, hogy ez nem összeegyeztető a fiatalkorival. Ez Kuglernek az írói bírnájának köszönhető, és ugyanez a fajta szerzőiség egyébként visszaköszön a blockbusterejében is. Tehát, hogy talán az egyik azon kevés Marvel filmeknek, amik többek, mint egy szórakoztató kalandfilmek vagy akciófilmek, hanem itt igen, vannak társadalmi kitekintései, de egyáltalán nem
a
fekete párduc filmekről beszélgetünk.
Sokak szerint a legjobb képregényfilm. Ha már ezt a mondatot vittem végig a podcasten, akkor engedjem. Ezzel már én nem tudok ennyi úgy feltétlenül egyetérteni.
Én sem, de az tény, hogy az egyik legegyedibb és leg... tehát egy kilógosabb és legemlékezetesebb filmek. Amellett, hogy egyébként látványban is kitesz magáért, tehát egy egyedi világot, tudod, egy a Marvel univerzumon belül is egy különleges világot teremteni, ugye a Wakandát. Úgyhogy ez a Ryan Coogler egy ügyes kis rendező.
Oké, a következő, akit én mondanék, az Philip Barantini, aki bár olaszosnak tűnik a neve, de angol, és a Forráspontot rendezte, amit tavaly a névösszegzőben Balázs dicsért nagyon, és én akkor még nem láttam, és utána pótoltam be, és úristen, annyira tetszett. Az a film zseniális, hogy egy szakácsnak a egy napját mutatja be ott az étteremben, aki hát közben egy függő is, és mindenféle problémákkal küzd, de talán vágás nélküli,
ugye? Ez tényleg vágás nélkül.
Ez tényleg.
Itt nincs vágás.
Na, akkor ez nem csak olyan, mint a 917 meg a Birdman, hogy vágás nélkülnek hazudja magát.
Igen.
Hanem ez tényleg az.
Tényleg az.
És zseniális, ahogy ezt a film, ahogy a feszültséget átadja, az valami Hitchcocki.
Igen.
Kurva jó.
Itt helye is van a vágatlan.
Igen, beleépül a történetbe, nagyon igen, helyén van. Zseniális, és ez a fickó rendezte, aki színész volt korábban, nem, ilyen nagyon emlékezetes alakítások nem köthetők hozzá, hogy néznem. Tehát ez a ilyen klasszikus ilyen karakterszínész volt, a rendőr, a szvatos, a katona, ilyeneket találok, főleg a neve mellett. Szerepelt például a Csernobilban, meg az Elit alakulatban is, tehát egy sorozatokban,
főleg... Az alakulatban basszus mindenki szerepelt.
Igen, én magam is.
Hát szinte még jó sor, hogy én
felbukkantam. És nagyon várom, hogy ő most egy rendezői pályára lépett, hogy mikkel fog még minket meglepni, de ha olyan filmek jönnek még, mint a Forráspont, hát akkor hajrá, én nagyon várom, mert az tényleg egy nagyon jó film, mindenkinek ajánlom.
Jó.
Aki még nem látta.
Szerintem mi mondjunk egyet-egyet, oké? Okay? Te is egyet, meg még én is egyet. Na, hát választok meg egy többet is összeértem, de akkor még egyet kiragadok. Legyen az Alex Garland. Ő főleg, hát kifikben utazik. Az Expedíciót rendezte ő. Az Ex Machinát, valamint a Ment, ami most jelent meg, hát tavaly azt hiszem. Tavalyi film, a Ment. Ezek mind nagyon egyedi skifik, drámát, és a skifit ötvözi többnyire. Foglalkozik a mesterséges intelligencia. Jó, a Men az már inkább horror, bocsánat. Igen, ebben
csak
van igazság.
Csak hogy négyedjenek meg, akik skifire várnak.
Igen. Tehát mondjuk az Expedíció és az Ex Machina, amire azt mondanánk, hogy skifi dráma, és akkor a Men az már inkább dráma, horror és dráma. De egyébként mindegyik filmje egy személyes drámán alapszik. Tehát az egyikben valahol ott van a különösen a Mentben a párkapcsolat, egyébként ez az Expedícióban is visszatérő motívum, az Ex Machina, az mondjuk inkább elsősorban egy, hogy mondjuk inkább a mesterséges intelligenciának a filozófikus kérdéseit bontogatja. Egyébként az a film szerintem egy mondjuk az egy nagy játékfilmre megcsinált Black Mirror epizód, kevés szereplővel, egy elzárt helyen, talán az a filmje ment a legnagyobbat egyébként a három közül, és egyébként most úgy tudom, hogy amint dolgozik, az egy háborús film, de abban is a Skiffinek egyébként lesz szerepe. Nagyon innovatív ötletei vannak, látványban is nagyon helyén van a csávó, talán az expedíciót emelném ki ilyen szinten a leginkább, de ugye az Ex Machinában ugye az Alicia Vikander karakterét megalkották, az is rendkívül ügyesen alkalmazza a CGI technológiát. A Man egyébként az egy nagyon ügyesen építkező film, kivéve az utolsó 20 percet, az egy emberre válogatja, hogy ki mit értel, ki hogyan értelmezi, ki mennyire tudja azt befogadni. Ott talán ott az utolsó 20 percre elgurul a gyógyszer, de van kreatív energiája a csávónak, és kíváncsi leszek, hogy mit fog még letenni későbbiekben az asztalra. Úgyhogy ha van ilyen szerzői skifis, ez a csávó biztos, hogy az. De igen, ahogy itt Mik mondta, az jó, hogy mondtad, azért a Man az azért inkább egy horror és egy ilyen paranoia horrorra hajaz, amellett, hogy egy dráma is mindegyik. Úgyhogy én akkor egy Alex Garlandot említeném így, meg így végső soron.
Oké, akkor én jövök egy záróval, ugye? Uh-huh. Hát most döntést kell hoznom. De én mi a Hansen Love-ot fogom mondani. És azt az idei, tavalyi filmje miatt egy szép reggelen. Uh-huh. Az egy annyira, hát nagyon megérinti az embert. Ez egy dráma. Ő többnyire ilyen drámákat csinál, de mondjuk ami még tőle szerintem ismert lehet, az a Bergman-sziget. Uh-huh. A Bergman, hát az a Bergman művészete előtt tulajdonképpen egy ilyen tisztelgés. Az a film, hogyha láttatok Bergman filmet. Mindenképp, ha azt a filmet meg akarjátok nézni, akkor előtte nézzétek meg a Bergmannak így a híresebb filmét, mert az hozzá fog tenni sokat. De annyira nem vagyok Bergmannak a rajongója, így hát...
És így mennyire volt számodra befogadható a film?
Ja, befogadható volt, meg tökre rendben volt, meg teljesen átjött, amit akart mondani vele. Meg mondom, nagyon szép, tehát látszik, hogy ugye ismeri az életművet, amivel dolgozik, meg tudta fogni a lényegét, de a szép reggelen azt emelném ki tőle, az a legutóbbi filmje, ami egy párizsi egyedülálló anyának nem az élete, hanem napjairól, heteiről szól. Léa Seydoux játssza ezt a
nőt.
Nem tudok franciául. A Dupét azt három napig gyakoroltam, hogy ki tudjam majd mondani. Nem azt a szerepet hozza, amit úgy megszoktunk tőle, tudod, ez a szép... Nem a Bondlányt játsza itt, egyedülálló családanya, aki...
Hát azért ő nyomokban játszik Bondlányt, és egyébként drámai szerepeket.
Igen, csak
hát azért a Léa Seydoux nem ez a
csak nem azzal került be így az emberek tudatába, igen. És most próbálom ezt így...
Értem.
...hangsúlyozni. Szóval egyedülálló anya, ugye, meg tolmácsként dolgozik, és... az apja demens, és ennek a, tehát ez a rengeteg feladat, aminek meg kell felelnie, ennek a nehézségeit mutatja be ennek a karakteren keresztül. Van benne egy ilyen romantikus szál is, az se olyan rossz, de az, hogy az Oscar adásban beszéltünk erről a kategóriától, ezek ilyen csendes drámák. Ez is olyan, de nagyon intelligens, nagyon átélhető, és szerintem nagyon megérint, olyan szépen van megrendezve, meg annyira emberi, meg olyan nem érzel benne ilyen döccenést, ilyen nagy gicseket, meg ilyen...
Tehát a csendes drámák.
Aha, tényleg fő. És azok közül szerintem ez egy kiemelkedő darab, és ezt a Hansen Love rendezte, saját... életének a
nyomán,
mert az édesapjának ő kis demenciával szenvedett, ha jól tudom, és ez egy nagyon erős, és talán a szívbe markolóbb része a filmnek ez, és azt is nagyon szépen adta át, meg talán egy ilyen feldolgozás volt magának is ez, úgyhogy én őt emelném ki, majd a maradékot elmondjuk a harmadik részben.
Persze, hát addig még gyűlni fog, nem is baj. Tehát ezek úgyis csak ilyen kis ráadás rendezők voltak, akiket most így ebbe a top 5-ben nem feltétlenül raktunk volna be.
Figyelj, egy nevet még megemlíthettünk, akit mindketten felírtunk, és akkor van 5. Na. Greta Gerwig volt.
Jó, Greta
Gerwig. És ezzel már felvezetjük, hogy tartsatok velünk szeptemberben is, mert természetesen mi sem szálltunk le a...
Az OpenB-ről?
Igen, az OpenB, mert a Barbenheimer az nem jó, remélem ezt mindenki hallotta, az OpenB sokkal jobb. Erről a vonatról mi sem szálltunk le, fogunk beszélni a Barbie-ról, ami ugye Greta Gerwig legújabb filmje. Hosszabban a következő epizódban hallhattok róla.
Igen, mert hogy a következő...
És akkor így van öt. Epizód. Öt és öt.
A következő epizódban elsősorban aktuális premierekre fogunk fókuszálni, de hogy az még pontosan mikor fog megjelenni, az még homály fedi.
Szeptember havában.
Szeptember havában, igen, igen.
Tomival, videóval.
Igen, remélhetőleg. Videó
addig megbaradválkozom.
Ja. Igen, kérlek addig. Ja. Jó, igazából akkor ennyi lett volna ez a mostani adás. Köszönjük, hogy meghallgattatok, írjátok le kommentbe a ti kedvenc rendezőiteket, vagy az élményeiteket, hogyha az ajánlásunk nyomán már néztetek meg. Ezektől a rendezőktől valamit kíváncsi vagyok nektek, hogy tetszett az adott film. Jó, és akkor minden el is köszönünk, mert hogy megyünk meg kettő az Árok című filmet nézni. Jason Statham ismét megmérkőzik a cápával. Úgyhogy,
mindenképp beszámolunk róla.
Ezután a
következő podcastben.
És emelkedett adás után egy kicsit lemegyünk az Árokba és kikapcsolódunk. Úgyhogy ti is nézzetek sok-sok filmet.
Ha nem jönnék vissza, szerettünk titek.
Igen, igen, igen.
Meg ezt a cápa.
Na, sziasztok!
Hello!